0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-52-00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 8 perccel a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, 0630 9666, és már is mondom, hogy miről hallhatnak nálunk 10 óráig. Ha megjelennek a méhek, a darazsak, már biztosan közel a nyár, de sokakban riadalmat keltenek. Miként tudjuk távol tartani őket, és mit tehetünk, ha már az otthonunk közelében, vagy éppen a házunkban fészkelnek?
Fenn a padlás az tele van darázsra. Több millió már lejönnek, le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lampák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takarni.
Minden darástól félnünk kell, hogyan viselkedjünk velük, és hogyan szabad írtani. Aztán 3-4 fővel indultak, ma az ország 25 pontján dolgoznak önkéntesek azért, hogy az aszály ellen helyben cselekedjenek.
Amióta kiengedtük ide a vizet, 36 cm-t emeledett a talajvíz, pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek. Az emberek olyan tevékenységet hajtanak együtt végre, aminek lesz eredménye, ez lesz a jövő.
A vízőrző mozgalom kapcsán egyszerű, praktikus megoldásokat is keresünk. Mit tehetünk helyi szinten? Önöknél például érezhető az aszály az elmúlt évek szárassága? Hogyan védekeznek? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. SMS számunk még egyszer 0630 9666. Friss hírek szerint 5 centis darazsak keltettek nagy riadalmat Pécset, melyek nagyon hasonlítanak a lódarázsra, de szerencsére más fajról van szó. De vajon hogyan különböztethetjük meg ezeket a különböző fajokat? Melyiktől kell tényleg tartani? Már megjelentek a padlás darazsak, de nyáron lódarázs invázióra is számítani lehet a szakemberek szerint. Vajon miként tarthatjuk távol őket az otthonunktól, melyiknek veszélyes a csípése, és mely fajokat kellene óvni? Az ázsiai lódarázs az utóbbi években Szlovákiában is megjelent, ami az őshonos mélyállományra és az emberekre is veszélyt jelenthet. Erről is szól Pilisi Csenge összeállítása.
Ott ugyanúgy jön ki a darás, de hál' Istennek itt még keményebb a plafon. Itt már nem.
Korábban így jutottak be egy bocsonádi házba a darazsak. Csarudon pedig hatalmas riadalmat okozott, amikor egy ház lakói belestek az egyik ablak és a zsalugáter közé. A darazsak szabályszerűen erődöt építettek maguknak.
Fenn a padlás az tele van darázsral. Több millió már lejönnek, le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lámpák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takarni. Hát ez nagyon veszélyes.
És egyébként ilyen házi megoldással tudnak ellenük védekezni?
Semmi.
Vagy nem mernek?
Nem tudunk. Ennyit tudok, hogy hálóval letakarom, ahol le tudnának jönni a lakásban.
Az iskolának a kis repedésébe bementek a darazsak.
Azt mondják, mivel nincsenek igazán tartós telek Magyarországon, és azt a maximum 1-2 hetes intenzív hideget a darázs királynők túlélik, így minden évben növekszik a kolóniák száma, magyarázza Varó Attila egri darázsvadász.
A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlás darazsak fordulnak elő. Ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Most az ember, amit lát a tetőn, tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána nyár végére hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes. Őket csak úgy tudjuk leírteni, hogyha az egész tetőt kezeljük darázsértószerrel. A darazsaknak a fullánkja az nem szakállas, az olyan, mint egy tű, bármennyit tud vele szúrni. És hogyha valakit összeszúrkál a darázs, még ha nem allergiás rá, akkor is lehet belőle gond. Ha meg ne adj Isten érzékeny a darázsszúrásra, akkor még a jobbik eset az, ha csak kórházi ellátásra szorul, előfordult tavaly is, hogy temetés lett a vége.
A lódarázs, azt meg tudjuk különböztetni szabad szemmel, ez nem egy padlásdarázs.
A 2,5 centi az egy sima kis dolgozó, a királynők azok 3-3,5 centi körül vannak, az európai lódarázsak. Jóval nagyobb, nagyobb a hangja is, ijesztőbb is, hál' Istennek, így az emberek kevésbé piszkálják őket, ők egy nagy fészket építenek. Ha valaki látja, hogy egy-két ilyen nagyobb darázs konkrétan egy-egy helyre jár be, akkor érdemes figyelni rá, érdemes hívni ki egy szakembert, mert ott valószínű, hogy egy nagy lódarázs fészek kezd épülni. Egy-két hónapon belül több száz, több ezer darab lehet.
Az emberre, de úgy tudom, a méhekre is egyébként veszélyes.
A darazsak előszeretettel fogyasztanak méheket. Amitől tartunk, hogy Európában már egyre jobban el van terjedve az ázsiai lódarázs. 3 évet találtak ázsiai lódarázs fészket Magyarországon is. Szlovákiában egyre több van, és sajnos nálunk is meg fog jelenni. A sima egyszerű méhészruha sem véd meg ellenük. Ehhez nagyon speciális vastag méhészruhát kell hordani. Hogyha valaki lát egy olyan fészket, ami egy gyümölcsfa tetején egy gömb, és ott elkezdenek röpködni sárga, fekete, csíkos jószágok, azonnal értesíteni az Országos Méhész Egyesületet, ők szólnak szakembernek, aki ért hozzá. Európai lódarázsra szemben az ázsiai lódarázs, mikor bolygatják a fészkét, az összes támad. Addig támadnak, amíg a fészeknek a bolygatója, a piszkálója mozog.
Milyen gyakran fordul elő pont emiatt baleset vagy esetleg haláleset?
Sajnos, minden évben több haláleset van ilyenből.
A darazsakkal kapcsolatban Pirisi Csenge összeállítását hallották, de itt hallgatta ezt a beszélgetést velem már Vas Zoltán, a Természettudományi Múzeum főmuzeológusa, a hátyásszárnyúak gyűjteményének vezetője is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
Sok szó esett itt az ázsiai lódarázsról is, de mit tesz egy biológus például, amikor találkozik egy ilyen darázsral? Önök is meg szoktak ijedni?
Nem, meg akarjuk határozni, hogy mivel találkozunk. De tudni akarjuk a faját.
Jó, és hogyha akkor most ezzel kezdtem, hogy ázsiai lódarázs, mert hogy ezt az iménti percekben nagyon veszélyes fajként írták le, akkor ezt hogyan tudom rögtön megkülönböztetni, hogy na ez egy olyan fajta, amitől érdemes távol tartani magam?
Hát a nagy lódarazsunkhoz, a mi európai lódarazsunkhoz képest, ami szembetűnő, hogy sötétebb színezete van, és ami nagyon látványos, hogy a lábai feketék, kivéve a lábak vége, azok sárgák, tehát nagyjából úgy néz ki, mintha egy fekete nadrágra egy ilyen térdzoknit húzna a lába, még az európai lódarazsunknak olyan egyöntetű vöröses-barnás lábai vannak.
Csak tudja, hogy ha már ilyen közelségbe kerülök egy ilyen darázssal, hogy ezt így meg tudom állapítani, azt képzelem, hogy akkor már baj van. Tehát akkor már talán nehezebb menekülni, nem tudom, hogy ezek tömegesen jelennek-e meg, vagy egyenként.
Hát ez a helyzettől függ, ők társas darazsak, tehát a fészek közelében mindig tömegesebben vannak, de mondjuk, ha sétálunk az erdőbe, akkor kószáló európai lódarázs is simán oda jön megnézni minket, és körbe repül. Tehát lehet azért közelről látni, ilyenkor ők igazából nem akarnak támadni, ha nem csinálunk hirtelen mozdulatokat, nem ijesztjük meg, akkor nem fognak bántani.
Felmérik, hogy veszély közeledik-e?
Inkább csak megnézik, hogy mi ez.
Hogyan kell viselkedni ilyenkor? Tehát azt mondja, hogy hirtelen mozdulatokat ne tegyünk.
Higgadság, mozdulatlanság, ami ilyenkor bejön. Tehát az a lényeg, hogy a darázs az sose akar megtámadni egy embert. A darazsak mindig védekeznek. Akkor védekezik, ha veszélyben érzi a fészkét, vagy veszélyben érzi saját magát. Ha valamit csinálunk, hessegetjük, vagy a fészekhez túl közel megyünk, és ott mozgunk, akkor ők úgy érzik, hogy veszélyhelyzetben vannak, és akkor történik meg az, hogy megszúrnak minket.
Önnel előfordult már, hogy a természetben, nem tudom, rossz mozdulatot tett, és megtámadták darazsak, megcsípték?
Természetesen szerintem nem nagyon van olyan hallgatónk, akit életében legalább egyszer vagy néhányszor ne szúrtak volna meg darazsak.
Azért kérdezem ezt, mert én láttam például mellettem lévőnél, hogy hirtelen sok darázs megtámadta, biztos volt ennek valami oka, és többen megcsípték, és az azért már lehet veszélyes.
Igazából akkor tud ez veszélyes lenni, ha valaki allergiás. Az pedig ugye nagyon sokszor nem tudja előre, persze nyilván tesztekkel ezt ki lehet mutatni, de azért nem mindenki szalad el előzetesen teszteltetni magát, hogy mi mindenre allergiás. Ha valaki nem allergiás, akkor igazán nagy baj csak akkor lehet ebből, hogyha szájüregébe kerül a darázs. Mert ha ott megszúrja, földuzzadnak a szövetek, nyelv, légcső, nyelőcső, és egyszerűen elzáródik a légút. Hát amiatt a duzzanat miatt nem fog tudni levegőt venni, és akkor teljesen mindegy, hogy allergiás volt-e vagy nem. Tehát arra nagyon érdemes figyelni, hogy szájba ne kerüljön a darázs, amire azt gondolná az ember, hogy arra nagyon könnyű figyelni, mert azért nem olyan pici, hogy belerepüljön
hát
az ember szájába.
Belerepült.
De pontosan, tehát ha nyáron kint eszünk, iszunk, és mondjuk dobozos üdítők, söröket fogyasztunk, letesszük, nem nézünk rá éppen, bele tudnak mászni a darazsak. És aztán így könnyen a szájba került. Tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogyha ebben a tavasztól őszig időszakban kint eszünk, iszunk, akkor az innivalóinkat töltsük ki átlátszó pohárba, és akkor nem lesz baj.
A csípést hogyan kell kezelni? Vagy hogyan érdemes? Most nyilván, ha valaki allergiás, annak akkor gyorsan megjelennek a tünetei, akkor érdemes orvoshoz fordulni, gondolom.
Így van. Az, hogy egy szúrás, igazából szúrnak fullánkjukkal.
Tehát rosszul fogalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy megcsípett a darázs?
Na, szúrás a jobb hiszen fogalmazás, fullánkjával szúr, igen. Tehát a szúrásuk az teljesen normális, hogy valamilyen mértékben bedagad és fáj. Ez még nem jelent allergiás reakciót. Hogyha valaki elkezd rosszul lenni, szédülni, esetleg érzi, hogy a pulzusa nagyon megváltozik, akkor kell elkezdeni erre gyanakodni. A sima allergia nélküli esetben pedig hát helyi érzéstelenítőkkel lehet egy kicsit próbálkozni, például a darazsaknak a mérge az lúgos kémhatású, ezért arra, hogyha citromlével, vagy akármivel, valami savassal kenegetjük.
Ecet régen?
Na, igen, igen. Tehát ezért valami savas hatású dologgal, az kicsit enyhít a gyulladáson, duzzanaton, fájdalman. A méheknél pont fordítva van, tehát nekik viszont savas kémhatású a mérgük, úgyhogy náluk meg például szódabikarbónás víz, tehát valami lúgos. Mindig az ellenkezője.
Akkor is figyelni kell, hogy most darázs csípette meg, vagy méh csípette meg.
Azt tudjuk, hogy... igen, mondjuk a méhek, házi méheknél az nagyon sokszor segít, hogy benn szokott szakadni a fullánkjuk az emberi bőrben. Darazsaknak nem.
Azok tudnak újra szúrni.
Így van.
Azzal a fullánkkal. Ugye itt ön is említette, hogy nyáron különösen érdemes óvatosnak lenni, hogyha például kint a kertben eszünk, de mely élelmiszerek, illatok, vagy italok csalogatóak a darazsak számára?
Édes italok mindenképpen, és ez lehet kóla, lehet szörp, lehet bármilyen üdítő, de a sör az ugyan nem édes ital, de az szintén vonza őket.
Érdekes.
Úgyhogy nagyjából mindenre, de magára a vízre is érdemes figyelni, mert ugye aszályos nyaraink vannak, szomjasak a darazsak is. Tehát ezért szoktak például a kerti csapok környékén gyülekezni, és ezért sokszor egy-egy szúrás a kerti csapoknál történik.
Érdekes, én azt tapasztaltam a konyhában például, hogyha elkezdek nem tudom, húst aprítani, akkor jelennek meg a darazsak.
Akkor is, a darazsak nagyon sok mindennel
nagyon
táplálkoznak.
Nagyon messziről úgy tűnik, hogy megérzékes valamint a húszagra jönnek, nem is annyira a gyümölcsre.
Arra is. Ők alapvetően ragadozók és dögevők. Tehát a húsféléket, illetve más ízelt lábúakat szedik össze, ezzel a lárváikat etetik. Viszont maguk a felnőtt darazsak, főleg cukros levekkel, gyümölcsökből, virágokból lévő cukros levekkel táplálkoznak.
Fontos szerepük van a beporzásnál például a darazsaknak is, mint a méheknek?
Van szerepük, de a méhekhez nem hasonlítható mértékben. Tehát nagyjából minden olyan rovarnak, ami bármiért is látogat virágot, valamennyi szerepe van a beporzásban, de ez meg se közelíti a méheket, vagy egyes légycsoportokat, amik szintén fontos beporzók, azok sokkal hatékonyabban végzik ezt a tevékenységet.
Vannak-e védett fajok, amelyeket nem szabad bántani a darazsak között is? Azért is kérdezem ezt, mert ugye az elején említettem, aztán elkanyarodtunk a témától, ugye Pécsett volt a friss hírek szerint nagy riadalom, hogy hát ilyen lódarázs méretű darazsakat láttak, de ezek állítólag egészen más fajhoz tartoznak, ezek a darazsak, és ezeket nem szabad bántani, ezt jól tudom?
Igen, az óriás tőrös darazsakról van szó, még nagyobb is, mint a lódarázs, tehát Európa legnagyobb darazsa az óriás tőrös darazs.
Hát ijesztő jelenség.
Nem társasok, tehát ellenben ezekkel a sárga-fekete csíkosokkal, akiktől így tartani szoktunk, ők nem társas életmódúak, tehát nem az van, hogy van egy fészek és sok dolgozó, hanem mindegyik magányosan teszi a dolgát. Viszont az évnek ebben a szakaszában jönnek elő a földből, és először általában a hímek, és a hímek olyankor egyszerre egy helyen sokan vannak, és ezért társas darázsnak, lódarázsnak szokták őket nézni. Teljesen veszélytelen állat, nagyon ijesztően néz ki, de ha valaki nem fogja meg kézzel, akkor nem tudja elérni, hogy megszúrja egy óriás tőrös darázs.
Tehát egyszerűen csak hagyni kell őket.
Így van, és ez néhány hét alatt le is zajlik az őrajzásuk. Utána már nem lesznek tömegesen egy helyen. Általában komposztok környékén szoktak tömegesen egy helyen lenni, vagy kivágott fa, aminek a földbe maradtak a gyökerei. Mert hogy ezek egyébként olyan pajorokon fejlődnek, amik komposztokban vagy gyökereket fogyasztanak.
Cserebogárpajorokon?
Például, igen.
De akkor ilyen szempontból lehet, hogy van hasznosságok.
Igen, de közben az orrszarvú bogár is ugyanígy a gazdájuk, ami pedig egy védett bogár, tehát ez a hasznos-haszontalan, ez egy kicsit emberi kategória is.
Tehát a bogárpajorok közül valamennyit elpusztítanak, de sajnos az orrszarvú bogárpajorjaink
közül is. Mint ahogy a társas darazsak is ragadozók, a házi méhet is akár elpusztítják, aminek nem örülünk, de elpusztítják a kerti kártevő hernyókat is, aminek megörülünk. Ők viszont nem azzal foglalkoznak, hogy mi mivel örülünk, hanem hogy mit tudnak megfogni.
Vannak-e védett fajok?
Van néhány védett darázsfaj Magyarországon, ezek közül, amivel tényleg laikusként is találkozhatunk és megismerhetjük, az ez az óriás tőrös darázs.
Tehát ezt akkor nem szabad bántani.
Nem, és azért is indokolt a védettsége, mert hogy gyakran lódarázsnak vélik, és akkor emiatt írtanák.
Látják-e az elmúlt esztendőkben, hogy például a szárazság az hatással van a darázs populációra?
A darazsaknak egyéves kolóniái vannak, tehát mindig újraindul a fészeképítés ciklusa minden évben. Az, hogy mit érzékelünk laikusként a ház körül, hogy mennyi darázs van, ez igazából nem függ össze ezekkel, ez nagyjából azzal a véletlennel függ össze, hogy a házban, vagy annak a padlásán, vagy annak a néhány száz méteres körzetében éppen mennyi fészek alakult éppen azon a tavaszon. Tehát ilyen nagy trendeket nem tudunk mondani.
És új fajok jelentek meg esetleg nálunk is, amelyek eddig nem voltak itt őshonosak?
Folyamatosan jelennek meg ilyenek, most ezek közül nyilván a néhány éve megjelent ázsiai lódarázs volt az, ami legérdekesebb volt, és tényleg még a média is foglalkozott vele teljesen jókkal. Egyébként jelennek meg faunában bármire sokkal kevésbé jelentősnek tűnő fajok is, kisebbek, nem feltűnőek, nincsen közvetett olyasféle károkozásuk, mint amit az ázsiai lódarás tud a méhészetekben. De egy teljesen normális folyamat az, hogy a egyre melegebb klíma miatt a mediterrán régióból húzódnak föl fajok hozzánk, megjelennek, és hát az meg nem normális folyamat, de mégis nagyon gyakori, hogy teljesen más helyekről is hurcolnak be Európába darázsfajokat. Nem csak darázsfajokat, nagyon sok rovart, növényt, mindent.
Érkeznek közben a hallgatói hozzászólások is, és praktikus tanácsok. Azt írja nekünk például Gergely, hogy sajnos biciklizés közben is könnyen a szánkba berepülhet egy darázs, abból is lehet baj. Hát nem tudom, hogy saját tapasztalata Gergelynél. Aztán egy másik tanács, hogy aki tudja, hogy allergiás a méh vagy darázs csípésre, az természetesen hordja magával az antiallergiás injekciót.
Így van.
És aztán egy hallgató több praktikus tanácsot is ír nekünk. Azt mondja, hogy a darásszerűeknek célszerű darásfészket csinálni az udvar távoli pontján, hogy ne a lakást és a padlástereket válasszák. Illetve egy másik tanács, régen a szőlőket kis gömb alakú üvegbe, sörös folyadékba csalogatták, hogy ne a szőlőt egyék az édessége miatt. Gondolom, hogy a szőlőt betették egy gömb alakú üvegbe, és abba raktak folyadékot, és akkor és szerintem csőrös üveget akart talán írni a hallgató, nem tudom. Aztán még egy tanács a legyeket, mint régen írt, a nyitott ablak ajtó mellett, mögött tapsolva, könnyedén ki lehet csapatostul is zavarni. Hát ezt még nem próbáltam, nem vagyok benne biztos, hogy ez működik a legyeknél, de a darazsaknál például jó megoldása, hogyha valahol hátul mi próbálunk darázsfészket elhelyezni a kertben, meg hát nem is tudom, hogy miért.
A darazsak azt fogják csinálni, amit akarnak. Tehát, hogyha a padlás jobb és melegebb, akkor hiába teszek ki egy kartondobozt, vagy egy fadobozt valahova. Lehet, hogy fognak belefészket építeni, elképzelhető, de ezt garantálni, hogy akkor inkább azt fogja választani, mint a kerítés csövét, vagy a padlást, vagy a villanyóra szekrényt. Ezek olyan dolgok, ezek a tippek, hogy nincsen általános jó tipp, van, amikor van, akinek valami bejön. Azt is szokták mondani, hogy ha oda jönnek az asztalhoz a darazsak, amikor kint eszünk, akkor amit látjuk, hogy tetszik nekik, egy kicsit vegyünk ki egy tányérra, és tegyük egy pár méterre arrébb magunktól, mert akkor inkább oda fognak menni, látják, hogy mi is messzebb vagyunk, mi veszélyforrás vagyunk nekik, és inkább abból fognak enni. Ezzel szoktam én is próbálkozni, néha működik, néha nem.
Hogyha valahol van már darázsfészek, akkor azt érdemes lefújni esetleg valamilyen darázsprével, vagy ha látom, hogy nem tudom, valamelyik tetőgerendán folyamatosan jönnek a darazsak kibe, akkor érdemes a neki látni, és elkezdeni valamilyen rovarirtóval fújni, vagy el kell távolítani a fészket, vagy szakembert kell hívni.
Attól függ, tehát ha olyan helyen vannak, ahol minket igazán mondjuk nem zavar, tehát mondjuk a padláson, ahova sose járunk föl, akkor nem feltétlenül kell ezzel foglalkozni, mert valószínűleg el fogunk férni egymás mellett. De ha olyan helyen vannak, ahova muszáj, hogy a közelükbe menjünk, mert mondjuk tényleg följárunk a padlásra valamilyen rendszeresen, akkor nincs más megoldás, mint hogy annak a fészeknek mennie kell. Na most, ha ezek ilyen kis pici tenyérnyi fészkek, amiknek úgy látjuk ezeket a hatszögletes kis sejtjeit, amibe fejlődnek a lárvák, akkor egy darázsírtó sprével házilag és némi szerencsével felvértezve ezt meg tudjuk oldani. Ha viszont ilyen hatalmas fészkek, amiknek külső burka van, tehát nem is látjuk ezeket a lépszerkezeteket, akkor viszont már érdemesebb szakemberhez fordulni.
Melyik faj az, amelyik ilyen kis agyakhengereket épít magának a legkülönbözőbb pontokon? Én például a bútoron belül is találkoztam ilyennel.
Ezek a lopódarazsak, magányos életmódú darazsak, ezekbe a kis agyakhengerekbe a szúrásukkal lebénított pókokat pakolnak be, és egy petét, amiből lesz egy darázslárva, és az ezeket a lebénított pókokat elfogyasztja benne, majd aztán ott bábozódik, és ki kell belőle. Ugyanaz a kategória, mint az óriás tőrös darázs, hogyha nem fogjuk meg kézzel, nem fog megszúrni.
Létezik-e egyébként bármiféle olyan riasztószer, mint a szúnyogriasztó, amelyet elhelyezhetünk a lakásba, hogy ha nem szeretnénk, hogy bejöjjön a lakásba a darázs? Hát, vagy csak a szúnyogháló?
A szúnyogháló a biztos, én inkább annyit mondok. Vannak erre is ilyen trükkök, praktikák. Ha valaki biztosra akar menni, akkor szúnyogháló. Egyébként éjszaka a darazsak nem aktívak, kivéve a lódarazsat. Ők szoktak fényre jönni éjszaka is.
Nagyon óvatosak. Nagyon szépen köszönjük a praktikus tanácsokat. Vas Zoltán, a Természettudományi Múzeum főmuzeológusa, a Hártyás szárnyúak gyűjteményének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm.
Hamarosan a szárazság elleni védekezéssel folytatjuk. Fél tízkor pedig most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, a miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája, az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság, ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkács áruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, VPC terasz burkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. A száraz időjárás miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődik a szúnyogirtás, mondta a katasztrófa védelem szóvívője a Kossuth Rádiónak. A biológiai lárvagyérítésekkor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
Közlekedési hírek.
3 perccel fél 10 után jöjjön egy hír az utakról. Az M0-as autó déli szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerkőig. Ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra került. A torlódás már most is jelentős, meghaladta 9 kilométert. Aki teheti, válaszol másik útvonalat, vezessenek türelmesen.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Esőkertek, szivacsvárosok, vagy kevesebb fűnyírás? Miként tudunk helyi szinten védekezni az aszály ellen? A Kárpát-medencre egyre súlyosbodó vízhiányáról évek óta beszélünk. Az elsivatagosodás egyik ellenszere lehet a víz a tájban tartása. Bár teljesen átfogó akcióterv még nincs, a kis közösségek próbálnak maguk is tenni. Így a Duna-Tisza közi homokhátságon, a Kiskunmajsa melletti Marispusztán is a gazdálkodók. Hunyadi Kata és családjánál Nagy Margit járt.
Kiskunma és a Marispusztában vagyunk, itt az árasztástól nem messze.
Hunyadi Kata tanyáján fogadott bennünket. A kiskunmajsai vízőrzők egyik alapító tagja testnevelést tanít a helyi gimnáziumban. Jövedelem kiegészítésként gazdálkodik a tanyán, ahova született.
Lassan 40 éve itt élek. Szüleim építettek mindent. Vannak földjeink, érezhető is az aszály.
Mióta érezhető az, hogy itt jelentős szárazosodás indult el?
3-4 éve. Onnantól kezdve fel is gyorsult. Kevesebb a terméshozam. Már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik. Illetve szárad ki minden. Nem győzzük locsolni, nem lehet fát vagy növényt ültetni.
A vizet honnan szerzik, az ivóvizet?
Hát az furtkultból szerezzük.
Itt az elmegy a felhő, semmi csapadék nincs.
Hunyadi Mártonné, Kata édesanyja.
Nem marad meg a víz. Olyan gyönyörű virágok voltak, gólyahír itt tele volt virággal, minden egyszerűen eltűntek.
Milyen közösség alakult itt ki annak érdekében, hogy a vizet valahogy megfogják?
Azért mondható a mi történetünk különlegesnek, hogy itt nem kellett könyörögni, mert szerintem mindenki fejében megfordult már az, hogy itt valamit tenni kell. A gazdák többsége egyből jött, segített, hogy tegyünk az ellen, hogy ez egy élhető vidék maradhasson.
Hogy történik egy ilyen összefogásos munka?
Most már azért elég gyorsan, mert van egy közös csoportunk az interneten, és megadunk egy napot, hogy mikor találkozunk, és akkor ki mivel tud, gépi segítséggel, kézi segítséggel, vagy bármivel jön, és akkor megcsináljuk az adott munkálatokat.
Kézi munka?
Kézi munka.
Ásó kapa?
Igen, biztató szóval, tehát amivel éppen kell.
Nagyapáti Oszkárral, a vízőrzők mozgalom koordinátorával beültünk az autóba. Hova tartunk most?
Meg szeretném mutatni azt a indikátorgödröt, amit eredetileg az írás, hogy vadállatokat itassunk belőle.
Megérkeztünk. Eredetileg meddig ért a víz?
Hát meg tudom mutatni, 2000 körül itt a nyálfák alatt volt, 2-3 méteren mozgott a talajvíz. Most olyan 8 méteren van. Még oda le kell majd szétálunk.
Ez egy pici lyuk, és
igen,
benne...
Igen, amiben kb. egy 6-8 cm-es víz van, és a vad itatási funkcióját nem tudja ellátni.
Milyen munkák vannak itt, amik a közösséget megmozgatják?
A vizet meg tudjuk tartani. Nekünk olyan sok lehetőségünk nincsen, ugye mi csak a termálvizet tudjuk megfogni, ami egyedül itt Kiskunmajsán keletkezik, a Majsai termálstrand és a mellette lévő kertészetnek a hűtött vizét.
Hogy milyen formában tudják megfogni?
Úgyhogy ez a víz szép lassan ment lefelé a Fehértó-Majsai csatornába. Ezt a Fehértó-Majsai csatornát a vízügy bevonásával, tehát engedélyeket kértünk, megadták, és akkor ezeket a műtárgyakat elkezdtük szabályozni az igényeknek megfelelően felmérés után, hogy hova lehetne kiengedni a vizet és mennyit.
Ez a kis közösség, a Marispusztai vízőrzők Kiskunmajsa környékén hány főből áll?
Több mint 30 fő, már szerintem eléri a 40-et is.
Mi volt a legutolsó akciójuk?
Tavaly szeptemberében csináltunk egy elég komoly beavatkozást, egy mesterséges gátat csináltunk, engedéllyel csináltuk, önkéntes mérnökökkel elkészítettük ennek a tervét a drónos felmérés útján. Már így adtuk be az OVF felé az engedélykérést, és meg is adták mindenféle.
Hol van ez a terület?
Hamarosan el fogunk menni.
Menjünk. Megérkeztünk az elárasztásos területhez, Oszkár. Igen?
Gazda felajánlásából lett meg a hely. Az én területem, ahogy voltak, igen, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne. Igen. Itt meg minden zöld. Az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni ajnövényzet dúsulásához. Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, meg pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak. Én azt mondanám, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába, ez legyen az emberek szem előtt. Tehát
ez csepp a tengerben.
Igen, de ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás.
Hányan dolgoztak ezen?
Több mint 30-an voltunk, 35-en. Az egész nem került 550 ezer forintba.
Tehát ki adta
nem...
össze ezt a pénzt?
A lakosság adta össze, meg csináltunk rá egy helyi futóversenyt is.
Mi lesz a következő akció?
Szeretnénk egy harmadik helyszínt, már a felméréseket elvégeztük. Őszre gondoltuk, hogy megcsinálnánk.
Hány ilyen projekt van az országban, mit tudnak?
Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Közösségi média felületen megjelentünk, és bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez.
Sikeres lehet ez, mit gondol?
Biztos vagyok benne, mert az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint az államilag kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő, hogy az emberek felébrednek, és olyan tevékenységet hajtanak együtt végre, aminek lesz eredménye. Víz nélkül nincs élet.
Önök, illetve az önök környezetében hogyan védekeznek az asszály ellen? Írják meg nekünk, akár a kiskertben, akár a városban, vagy a földeken mit tudnak tenni. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Szabó András, a vízőrző mozgalom önkéntes vízőrzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Illetve itt van velünk Magyar Ábel Ágnes, a vízkoalíció önkéntese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Andrástól kérdezem először, és bocsásson meg, Ágnes, mert hogy ugye az iménti riport összeállításhoz valószínűleg tud kapcsolódni, hogy ahogy itt a Kiskunma és a melletti Marispusztán a vízőrzők próbálják megtartani a csapadékvizet, úgy teszik ezt más vízőrzők is a mozgalmon belül. De kiket tömörít tulajdonképpen ez a mozgalom? Tehát kik önök?
Mi valójában civil önkéntesek vagyunk, akik vagy a sejtbe való szerveződés nélkül akciókhoz csatlakoznak és helyi vízőrzéseken részt vesznek, vagy pedig megszervezik magukat lokalizálva és a helyi kihívásokra reagálva, saját identitás, saját csapatot alakítva vállalnak felelősséget az ő általában kis vízfolyásaikért.
Az ország melyik részéről érkezett?
Személy szerint Budapestről, de ahol vizet őrzünk, az országos szintű. Úgyhogy mivel én, ahogy ezt mondják, a szervezetemből sajnos gyökértelen vagyok, ezért én bárhova csatlakozhatok, anélkül, hogy ez bennem ellentmondást eredményezne, viszont a többieknél egyértelműbb, akik mondjuk egy-egy régióhoz, tájegységhez kötődnek, hogy ők saját maguknak készítik azokhoz a vízfolyásokhoz, amiket ők ismernek, bejárnak.
Nagyon különböző módon próbálják megtartani azt a vizet, akár a gazdálkodók, a falvakban élők, akár nem tudom, a kisvárosokban élők itt a vízmozgalmon belül? Vagy a vízőrző mozgalmon belül?
Azért a sok különbözőség mellett azért vannak jellemző módszereink, ez például a hódgát analógoknak a létrehozása olyan időszakos vízfolyásokban, ahol oldalirányulag tudjuk teríteni a nagyobb vízállásokat.
Akkor ezt próbáljuk megmagyarázni, tehát hogy egy hód hogyan épít gátat, azt úgy körülbelül el tudom képzelni, láttam már ilyet többször például a pataknál.
Igen.
De ez megtörténhet akkor mondjuk egy folyónál is, és kivezetik a földekre egy gáttal a vizet, vagy mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy néz ki?
A civileknek a felelősségvállalása általában azért a kisebb vízfolyásokra korlátozódik, és ott is egyeztetünk a vízügyel. A nagyobbaknál szigorúan csak és kizárólag a vízügy és a helyi tulajdonosok iránymutatásával. Ott, ahol tiszta a tulajdoni helyzet, hogy ismerjük a gazdát, és ne adj Isten önkormányzat tulajdonról van szó, ott egyértelmű, hogy mi a szelíd kisléptékű beavatkozásunkkal temethetjük az árkokat, és ezt a jelenlegi rendszert, ami lecsapolás fókuszú, meg tudjuk fordítani, és lassíthatjuk a lefolyást, teríthetjük a tájban. De hogy a hódok ugyanezt teszik, mint mi, csak sokkal hatékonyabban, tehát amit 30 vízőrző teljes állásban tudna elvégezni, azt egy hódcsalád meg tudja valósítani.
Ugye léteznek azért különböző programok, például Tisza mentén is ott van a vizet a tájba program, és gondolom hasonlóról beszél ön is, hogy amikor nagy mennyiségben lezúdul a csapadék, akkor például egyes gazdák megengedik, hogy az ő földjüket árasszák el, hogy ott tartsák a vizet. Ez akkor hasonlóan működik egyéb különböző civil közösségeknél is.
Igen, a vízügyel és a gazdákkal úgymond dinamikus a kapcsolatunk, hogy valahol az egyeztetések tovább tartanak, de jelenleg azért a jogszabályi környezetben a 3T-ből azért a tűrtbe bőven belefér az, hogy belvíz legyen egy gazda területén. Az képtelenség, hogy a gazda ellenérdekeltként akarja a vízőrzést. Tehát érdekelté kell tenni a gazdákat egy olyan támogatási rendszerre, ahol elfogadjuk, hogy közszolgáltatóvá válik akkor, hogyha ő a területén időszakosan vizet őriz.
Mindjárt kíváncsi vagyok arra is, hogy melyek az alapelveik, mert azért ezt nagyon határozottan megfogalmazták, illetve hogy a cselekvést milyen szinteken kell önök szerint végrehajtani. Csak a tapasztalataira kíváncsi vagyok, illetve magyarább el Ágnest is kérdezem, mielőtt a városok víztartásáról beszélünk, hogy tényleg mit látnak, hogy valóban sokkal kevesebb a vízmennyiség, azt tudjuk, hogy a talajvízszint az folyamatosan csökken, azt hiszem országosan átlagosan 3 cm-rel csökkent az elmúlt időszakban, vagy a megszokotthoz képest 3 cm-rel alacsonyabb, de másképpen érkezik meg az a vízmennyiség, az a csapadék, akár eső formájában, akár árvízzel, vagy pedig valóban kevesebb víz érkezik hozzánk. Nem tudom, hogy önök mit látnak mondjuk az elmúlt 5 évre visszapillantva.
Valamennyivel kevesebb, de az ilyen 4% körüli, ami egyébként nem annyira jelentős, de nagyon más az eloszlása. Tehát, hogy sokkal kevesebb nap alatt esik le az a csapadék, ami egyébként sokkal szétterítettebben esetleg korábban, tehát ez egy nagyon fontos probléma. A szájos időszakok vannak sokszor 1-2-3 hónap is, és utána ilyen monszunszerű esőzések vannak. És nagyon fontos még az a tudás emögött, hogy ugye Magyarország nagyon kitett a más országokból érkező, tehát a mi vízünknek, az összvízünknek a 94%-a máshonnan érkezik ebbe. Ez a legmagasabb érték az Európai Unión belül, és a helyben keletkező vízünk, tehát ami a saját területünkön hozzáférhető víz, az pedig talán az utolsó előttiek vagyunk, vagy a harmadikak, tehát az pedig nagyon alacsony, az valami nem is tudom hány százalék. Vagyis nekünk nagyon fontos, hogy ugye a vízgyűjtő, a folyóink nagy vízgyűjtő területein mennyi csapadék esik, tehát az is nagyban befolyásolja az, hogy mennyi víz kerül az országba.
Tehát meg kell tartani, tulajdonképpen
tehát itt kell tartanunk, így van.
Hogy ami egyrészt bejön a folyókon keresztül, abból is érdemes megtartani, illetve azt mondja, hogy 4% az nem annyira mérvadó, hogy igazából annyival kevesebb csapadék esik le, de ami leesik, azt nagyon bölcsen, gondolom különböző módokon itt kellene tartani. Milyen alapelvek alapján?
Számunkra az alapelvek, amiket vallunk és követünk, az az három osztatú, tehát van egy egyéni, egy közösség, és van egy társadalmi szintű, egy rendszer szintű gondolkodásunk. Az egyéni szint az egyértelmű, hogy az ember a saját hatáskörében hogyan bánik azokkal, hogyan tud bánni azokkal a vízfelületekkel, víztestekkel, amik fölött diszponál jogilag. A közösségi szinten ugye azok, amivel közösségi szinten rendelkezik, és itt jön be a vízőrzés maga, hogy csatlakozzon egy sejthez, tartson meg vizet, legyen gondos gazdája a természetnek, ökológiai szempontokat is vegyen figyelembe, ne csak kizárólag haszonvételezést. És a rendszer szint pedig az egy képviseleti, ott már a jogszabályok jönnek inkább előtérbe, úgyhogy a véleményünk az, hogy mind a három szinten kell cselekedni, csak hogy civilként más ponton látjuk a mi felelősségünket és a lehetőségünket, hogy beavatkozunk. Az egyéni szint a közvetlen cselekvés az, hogy nem pazaroljuk a vizet.
De ezt én se otthon, aki akár, nem tudom, szűk négyzetméteren él, tehát nincsen föld. Igen. Nem tudom, gyűjtöm az esővizet a csatorna alatt, tehát a hordóban, ami leesik eső, illetve a háztartáson belül se pazaroljak, amire Igen. lehet.
A közösségi szint pedig már maga a vízőrzés, amikor már egy vízfolyásért, víztestért a közösség felelősséget tud vállalni, és egyeztetve a helyi szakemberekkel, tehát a vízügyesekkel, akár nemzeti park természetvédelmi őreivel, gazdákkal létrehozzák azokat az akciókat, beavatkozásokat, hogy a vízfolyása lassuljon.
Mennyire működik ez a fajta közösségi összefogás? Ugye itt a beszélgetésünk előtt hallottunk egy riportot Kiskunmajsáról, ahol úgy tűnik, hogy nagyon jól össze tudtak fogni a közös cél érdekében. Nyilván a szükség nagy úr, tehát a tanyákon, ha nincs víz, akkor össze kell fogni, ki kell találni valamit. De mi kell ahhoz, hogy ezek a kis közösségek összeálljanak? Mit lát? Nem tudom, hogy járja az országot, találkozik-e ezekkel a közös hogy akkor zárnak össze, amikor már tényleg repedezik a talaj, és nagyon nagy a baj, vagy képes erre egy falu közössége is, amikor azt tapasztalja, hogy kiszáradt a patakmeder?
Változó, mert hogy ezt még paradigmaváltásnak tartjuk, amikor az elmúlt 150 évéből kell elmozdulni, hogy másképp kezeljék a vízfolyásaikat, a vizes élőhelyeket, a rendszereiket, de hogy a rövid válasz az, hogy a problémát azt tökéletesen ismerik tapasztalati úton, amiben segítségre van szüksége, és egy vízőrző mozgalomhoz való csatlakozást tud nekik segíteni, hogy az ügyintézésben, tervezés, szervezésben, akciók lebonyolításában valaki legalább az első alkalommal fogja a kezüket, hogy hogyan csinálják helyesen.
Mielőtt a városokról beszélünk, még egy jó példát azért említsen, ami követendő, azt gondolja, amivel találkozott
a Tápió mentén a köti vízéggel például az együttműködésünk, az van annyira, hogy is mondjam, hogy magas minőségű, hogy ők maguk a vízügy részéről proaktívan segítenek minket, hogy hol látnák, mely szakaszokon, milyen formában a hódgátlanarókat. Rámúlt kimennek a helyszínre velünk közösen, és ők megmutatják, hogy mégis hova kell tenni. Tehát tulajdonképpen az én üzenetem a civilek számára, hogy nem a szorongás helyett van cselekvésre is lehetőség, és ha csatlakoznak hozzánk, akkor ennek lesz helye és módja.
Gondolom létezik ilyen oldal, hogy vízőrzők.
Igen, vízőrzőmozgalom.hu.
Vízőrzőmozgalom.hu, hogyha valaki most kedvet kapott. Írja közben egy hallgató, hogy azon kellene munkálkodni, amikor bőven van víz a folyókba, hogy azokat nem kiengedni gyorsan a tengerbe. Gondolom, hogy ez nem feltétlen olyan egyszerű mindig, de közösségi összefogással sok vizet meg lehet ebből fogni. A városokban ritkábban jut ez eszünkbe, hiszen olyan jó, hogy tulajdonképpen jön a falból a víz, mindig van, amikor kell, legfeljebb bosszankodunk, hogyha csőtörés miatt elzárják a vizet, de azért már jó néhány éve itt van lenne az ideje annak, hogy megpróbáljuk ott is megfogni a vizet. Mit tapasztal, Ágnes?
Igen, egy kicsit kapcsolódnék még a Andráshoz, amit mondott, hogy igenis lehet, ugye hálózattá kell szervezni a közösségeket, tehát így lehet igazából egy nagy közösséget szervezni, ez ilyen közösségszervezői tudás egyébként nagyon hasznos, és ez egy kicsit akkor kapcsolódik ahhoz, hogy a vízkoalíció ugye 5 éve alakult 2021-ben a Tiszta Vizet a Poharainkba című petíciónkkal, és ez a civil kollégium alapítvány érdekérvényesítő kampánya, tehát igazából a vízkoalíció az a döntéshozói szinten nyomásgyakorlással, érdekérvényesítéssel foglalkozik, nem annyira az egyéni szintű vízmegőrzéssel. Alapvetően 2021-ben azért alakultunk, hogy és az nagyon fontos civil szervezetek, önkormányzatok és vízes szakszervezetek összefogásával, tehát hogy nagyon sokféle területről be lehet hívni tagokat egy ilyen koalícióban, hogy a biztonságos, fenntarthatóan működő, minőségi és mindenki számára elérhető ivóvíz, tiszta ivóvízért küzdjünk.
Hiszen amit evidenciának
gondolunk, de nagyon nem az. A magyar vízi közműhálózat az iszonyú rossz állapotban van. Most még egy kicsit azért visszakanyarodnék oda, hogy egyébként ma már 43 szervezetből áll, szervezet tagja a koalíciónak, és tavalyi évtől 4 területen küzdünk a partnerszervezeteinkkel összefogva, akik közül az egyik az pont a vízőrző mozgalom. A vízi közműhálózat rekonstrukciójáért, a szennyvízkezelés optimalizálásáért, a területi vízgazdálkodás megreformálásáért és a vezetékes vízszegénység felszámolásáért. Ugyanis az is van. Tehát én azt gondolom, hogy a vízőrzés nagyon fontos egyéni szinten, de ezt mindenképpen meg kell előznie a döntéshozói szintnek. A magyarországi vízvezeték hálózat az kritikus állapotban van, a fejlesztések évtizedek óta elmaradtak. Az országos átlagban 280 évente kerül sor az általában 80 éves élettartamra tervezett csövegcseréjére. Tehát az azt jelenti, hogy egy-egy szakaszt 280 évente cserélünk ki, de ez egy átlag, van ahol ez 40, és van ahol több mint 10 000 év.
Olaszországban láttam egyébként több 100 éves vezetékeket is,
igen,
például,
amelyek hát, még hát nálunk még is van, hát nálunk igen. is van, igen. De ennek azért az a következménye, hogy ma Magyarországon éves átlagban 100 000 csőtörés van, ez körülbelül azt jelenti, hogy 5 percenként van egy csőtörés valahol az országban, és ami még fontosabb adat, hogy ezeken a lukakon, ezeken a csőtöréseken a kitermelt ivóvízünknek a 25%-a, tehát a negyede elfolyik, vagyis elképesztő módon pazaroljuk azt a vizet, amiből eleve nincs is elég. Ez egyébként 17 milliárd forintos éves veszteség, tehát ez gazdasági szempontból is nagyon előnytelen.
Értem, de ezt nyilván központi szinten lehet csak kezelni. Tehát ezért mondjuk a civil lakosság maga nem tud mit tenni, nyilván önök tudnak nyomást gyakorolni. Úgy tudom, hogy van egy vízügyi bakancs listájuk. Mi szerepel ezen a bakancs listán?
Hát van egy, igen, most a legutóbbit azt vízminimumnak hívjuk, ugye. Egyrészt ebben egyébként szerepel az, ami a másik nagyon fontos, és amiről azt gondoljuk, hogy nagyon hiányzik, hogy tudatosítsuk a társadalmat. Tehát azt szoktuk mondani, hogy nem csak vízszegénység van, hanem víztudás szegénység is van, tehát egyfajta tudatosságot kell kialakítani, hogy mi már nem vagyunk egy vízben gazdag ország, ez azért még elhangzott tavaly is vezető politikus szájából, tehát hát, hogy ez egy nagyon komoly probléma.
De úgy tudom, hogy a talaj szint alatti vízmennyiségben mégiscsak.
Nem,
már ez sem igaz,
csóválják a talajvíz szintje is évente csökken 2 cm-rel, de valahol ennél jóval többel. Tehát
elmúlt 30 évben.
Igen. Tehát nagyon komoly. És hát a folyóink vízszintje is, tehát csak le kell menni a partjára is megnézni, hogy néznek ki a folyók vízszintjei, tehát ez egy nagyon nagy probléma. És ugye ez az ivóvízünkre is katasztrofális hatással van, hiszen ez ugyanaz a víz. Tehát ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy amikor megnyitjuk a csapot, és abból folyik a víz, abból a vízbázisunkból származik, ami a Magyarország alatt van, a folyóinkban, a tavainkban, a talajban. Tehát, hogyha ezt a vízbázist egyébként elszennyezzük, ez a másik probléma, mert mondjuk tisztítatlanul, vagy nem kellően tisztítva kerül vissza a szennyvízünk, akkor gyakorlatilag azt az egyébként is fogyatkozó vízkészletünket szennyezzük el, ami a jövő ivóvizét jelenti. Tehát a vízminimumban ezért nagyon fontos szempont az edukáció, tehát a társadalmasítása ennek a problémának, hogy érezzék az emberek ennek a súlyát, de ott egyébként 3-3 pontban kifejtjük, hogy melyik területen mik a legfontosabb tennivalók, és alapvetően nyilván a rekonstrukció és az optimális működés, és ez nem csak a vízi közműhálózatra igaz, tehát abban még az ÁSZ jelentése szerint is, amelyik 2017-től 22-ig vizsgálta egyébként a helyzetet, és nagyon hasonló eredményre jutott, mint mi, közel 4000 milliárd forint hiányzik ebből az ágazatból, és ez egy ilyen beépített bomba, gyakorlatilag egy időzített bomba számunkra a vízvezeték hálózat állapota, de a szennyvíztisztítóink nem működnek optimálisan, nem elégséges a kapacitásuk, ez főleg a kisebbekre igaz, tehát nem a nagyvárosokra, hanem a kisebb városok szennyvíztisztítói, és az említett monszunszerű esők idején nem képes azt a vízmennyiséget átengedni kellően megtisztítva, és ugye elvileg egy szennyvíztisztító megtisztított víz az visszakerül a természetes vizeinkbe, tehát valamilyen közeli patakba, csatornába vagy tóba. Nyilván ez nagyon probléma, hogyha így van, hogyha nem kellően tisztítva került. Tehát ezeket is nagyon fontos rekonstrukcióra lenne szükség, fejlesztésekre, beruházásokra.
Nyilván ezt is ösztönözni tudják, de szeretném, hogyha a hallgatóknak adnának mégis praktikus tanácsokat itt a hátralévő szűk 2,5 percben, hogy mit tehetnek akár a saját településükön, vagy otthonaikban, a városokban. Egyrészt, hogy csökkentsék a vízhasználatot, tehát megbecsüljék azt a vizet, ami ott van. Másrészt, hogy megtartsák a vizet. Van például olyan hallgató, aki azt írja nekünk, hogy kerülgetjük a forró kását, mert senki nem meri kimondani, hogy gátat kell építeni a Dunára. Gondolom, hogy ezek a típusú döntések, igen, ezek máshol dőlnek el. De hallgatóként, kis közösségként szeretném, hogyha tippeket adnának, hogy mire ügyeljünk, mit tehetünk.
Egyrészt visszakapcsolnék ahhoz, hogy igen, hogy pazaroljuk a vizet, és ez egyébként azért van, 16%-kal nőtt az elmúlt 10 évben a vízfogyasztásunk. Ez azért van, mert nincs a víznek értéke, azért nincs értéke, mert 13-ban ugye rezsicsökkentés okán a vízára fixálva lett, és a mai napig, és most nem teszem fel a kérdést, mert nem, valószínűleg nem tudná a választ, de a mai napig 30 fillért fizetünk 1 liter tisztított, kinyert ivóvízért, amiben rengeteg energiaköltség van, tisztítási költség.
Tehát és munkabérköltség. Tehát ösztönözni kellene, hogy ezt a bizonyos szürke vizet használjuk.
Hát azt is, de őt nem. Egyszerűen meg kellene fizetnünk a víz árát, mert a víz kitermelésének az ára az többszöröse annak, mint amennyit fizetünk.
Ugye ez egy és összefügg, kérdés, ez nem biztos, hogy ennek...
Hát igen, de ez összefügg azzal, hogy, igen, de akkor nem pazarolnák, mert ma 2000 forintot fizet egy átlagos fogyasztó az ivó az egy hónapban elhasznált vízért. Mit lehet ma 2000 forint? És a víz a legalapvetőbb élelmiszerünk, három napig tudunk túlélni nélküle.
Fizeti szerintem az.
Igen, de az egy másik 2000, tehát még így is elenyésző.
De az biztos, hogy sok minden megy például akár medencékbe, olyan helyen is, ahol egyébként
hát igen, de egyébként ugye tisztított ivóvízzel húzzuk le a vécét, tehát mindenféle olyasmit csinálunk vele, ami a mai körülmények között már luxusnak számít. De akkor mondom, tehát igazából nagyon fontos lenne. Te is hozzá szeretném.
Egy mondatot szeretne András is, és szűk egy percünk maradt.
Igen, köszönöm szépen. Ezért beszéltem az állásfoglalás kapcsán a hármas osztatról, és nem kezdtem el a teljes kifejtésem, mert szerintem nagyon összetett a téma, nagyon sok pont van, ahol be lehet csatlakozni a cselekvésbe. És civilként szerintem az a kontúr is egyértelmű, hogy nekünk meddig kötelességünk elmenni, és meddig segítünk. És felmerült a gát is, képviseleti szempontból lehet véleményünk, de nem mi döntünk egy Dunai gátról. Viszont tudunk cselekedni, aktívan is lesz is hatása is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Egy praktikus tanács még.
Tehát egyrészt nagyon fontos lenne minél kevesebb zöld területet beépíteni, tehát igazából fontos lenne a meglévő területeket újraépíteni, illetve rozsdaövezeteket, és gyakorlatilag egyetlen további négyzetmétert sem leburkolni, mert ugye a városok akkor működnek, hogyha a talajba tud kerülni a víz, a talaj a legjobb vízmegtartó, tehát erről szólnak az esőkertek, a szivacsváros, ugye arról szól áteresztő, vízáteresztő burkolatok, tehát ezt tudja tenni egy nagyobb közösség. Egyéni szinten nyilván otthon tudunk gazdaságosan bánni a vízzel, az esővizet fel fogni, nem kiirtani a növényzetet, azt is nagyon szeretjük ezt a mondást, hogy a növényzet a víz negyedik dimenziója, tehát tessék mindenkinek így tekinteni a növényzetre.
Ennyi praktikus tanács fért velem a beszélgetésben, nagyon szépen köszönöm Szabó Andrásnak és Magyar Ábel Ágnesnek, hogy itt voltak velünk, köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintessenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszombérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van. Kölyök nevelőt keres a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. De mit érdemes mérlegelnünk, mielőtt jelentkezünk, kiket várnak? Erről is beszélgetünk majd 10:30 után, de megtudhatják azt is, hogy milyen cél alakult meg a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank Alapítvány. Mindenek előtt most krónika következik. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Brüsszelben tárgyal Magyar Péter kormányfő, ma a NATO, holnap az Európai Bizottság elnökével egyeztet.
Folytatta a légi csapásokat Iránban az Egyesült Államok, az amerikai külügyminiszter szerint napokon belül eldől, lesz-e diplomáciai megoldása a konfliktusnak.
Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Holnap a bizottság elnökével, ma pedig a NATO főtitkárral és a belga miniszterelnökkel találkozik Brüsszelben Magyar Péter kormányfő. A találkozót tegnap este erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője. Brüsszelből tudósít Berek Patricia.
Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szokatlanul későn véglegesítették a találkozó időpontját. Ez részben amiatt is volt, mert Brüsszel és Budapest más nyelvet beszélnek, írta a Politico. A lap kiemelte, hogy még a magyar kormányfő politikai megállapodást szeretne aláírni a bizottsággal, addig az uniós testület az új magyar helyreállítási tervet várja, amiről dönteni lehetne még a nyáron. No és persze a szupermérföldkövek, vagyis a szükséges reformok és korrekciók teljesítését, mert ez kell a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás lehívásához, ami csak augusztus 31-éig lehetséges, emlékeztet a lap. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. A Euronews emlékeztet rá, hogy a Covid utáni helyreállítási és újjáépítési alapból zárolt 10,4 milliárd eurónak a nagyobbik része, 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel. A bizottság ugyanakkor korábban arra ösztökélte a magyar kormányt, hogy inkább a támogatásra ösztökélte, pontosítson, mert rövid az idő, ráadásul a hitel, ha kedvezményes is, tovább növelné az államadósságot. A lap szerint a felülvizsgált nemzeti helyreállítási tervet is erre a hétre várta a bizottság, de még nem világos, hogy pénteken benyújtja-e Magyarország ezt a tervet, vagy ez június elejére csúszik. Ezen túl a kohéziós alapokból jelenleg 7 milliárd euróhoz nem fér hozzá hazánk. A követelmények, amelyeket teljesíteni kell, szerteágazóak. A Euronews szerint módosítani kell például az LMBTQ ellenes és a menedékjogi szabályokat, a jogállamiság helyreállításának átfogó követelménye pedig tartalmazza az igazságügyi reformokat is. Nem kizárt, hogy Ukrajna is szóba kerül. Már csak azért is, mert a bizottság szeretné elérni, hogy júniusban zöld utat kapjon az első tárgyalási fejezet csoport megnyitása, ehhez pedig fel kell oldani hazánk eddigi vétóját.
Elsősorban az igazságügyet, a bíróságot és az azok szerkezetét érintő intézményi reformok betartását követeli az Európai Bizottság a magyar kormánytól a hazánknak járó uniós támogatások lehívásához. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Stratégiai Kutatóintézetének tudományos munkatársa a Kossuth Rádióban.
Máté Réka Zsuzsanna elmondta, azt szeretnék, ha a bíróságok, az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés egy bizonyos módon működne. Erre adtak iránymutatásokat, amelyeket az előző kormány csak részben teljesített. Az Európai Bizottság szerint ezek betartása garantálná a jogállamiságot és a korrupciót is visszaszorítaná. Emelte ki a szakértő, aki a kohéziós támogatások igénybevételéhez szükséges előírásoknál több vitás kérdésre is számít.
Én kétlem, hogyha azokat a pontokat, amelyeket az Európai Bizottság jelenleg kér, migráció, illetve az LMBTQ ügyében maradéktalanul teljesíti az új kormány, akkor meg tudjuk őrizni a szuverenitásunkat. A kampányban ugyan elhangzott az, hogy a szuverenitásból egy kicsit kell feladni. Hát nem tudom, hogy az új miniszterelnök mit értett az alatt, hogy egy kicsit kell feladni a szuverenitásból, meglátjuk.
A kerozin és a gázolaj drágulása mellett az uniós gázárakra is hatással lehet a hormuzi szoros zárvatartása, mondta a századvég energetikai és klímapolitikai üzletág vezetője. Hortai Oliver szerint elképzelhető, hogy az olajpiaci drágulás mellett más energiahordozók ellátásánál és beszerzésénél is lehet probléma.
Megjegyezte, mennyiségi korlátozás nem fenyegeti Magyarországot. Az energiahordozók, így a gáz ára azonban hazánkban is emelkedhet. Az ország érdeke, hogy minden lehetséges forrásból energiahordozóhoz jusson. Szerinte az orosz energiaellátási útvonal felmondása ellentétes a diverzifikációval.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökasszonya elmondta több ízbe, hogy az egyik legmagasabb prioritású célkitűzése az orosz energiahordozókról való teljes körű leválás. Az energiaügyi biztos úgy fogalmazott, hogy soha többi egyetlen molekula orosz olajat vagy gázt sem szeretne az európai piacon látni, és az elfogadott jogszabályok szerint jövő év szeptemberéig Magyarországnak is a gázpiacon fel kellene mondani a hosszú távú szerződését Oroszországgal. Ami az olajpiacot illeti, ott pedig az asztalra kellene tennie egy leválási tervet, aminek szintén az a vége, hogy 2027 év végéig teljesen leválik az orosz olajról. Szóval a kérdés az az, hogy ezt a konfliktus helyzetet az új magyar kormány hogyan lesz képes kezelni, hogyan lesz képes feloldani.
Katonai célpontok ellen hajtott végre légicsapásokat Iránban az amerikai hadsereg. Három napon belül már másodszor bombázták a stratégiai fontosságú Bandar Abbasi kikötőt. Az amerikaiak drónokat is lelőttek, amelyek a bejelentés szerint veszélyt jelentettek a hormuzi szorosban állomásozó amerikai haditengerészeti hajókra.
Közben az amerikai külügyminiszter azt mondta, az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és a napok meghatározzák, hogy lehetséges-e az előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
Egyre több ország tiltakozik azután, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost.
Legutóbb Franciaország és Románia kérette be az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Korábban Németország és Norvégia is berendelt orosz diplomatákat. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri azután, hogy egy Luhanszk megyei kollégiumot ért ukrán drón támadásban 21-en haltak meg.
Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára a Dél-Belgium és Charleroi-ban, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák holnaptól jelennek meg a város utcáin.
Korábban Brüsszel, Liège és Antwerpen zsidó közösségei is katonai védelmet kaptak a liège-i zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Katonák segítik a közterületek biztonságát a belga főváros főbb vasút és metró állomásain is, hogy visszaszorítsák a kábítószerkereskedelem okozta egyre gyakoribb erőszakos cselekményeket.
Idehaza jogállami problémákat vet fel a miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását célzó alaptörvény módosítás terve, Hak Péter jogtudós szerint.
Az ELTE emeritus professzora a Kossuth Rádióban azt mondta, az előterjesztés visszamenőleges hatályú és személyre szabott. A szakértő arról beszélt, hogy a kérdésben érdemes lenne szélesebb körű szakmai és társadalmi vitát folytatni. Hangsúlyozta, ha csak a jövőre nézve vonatkozik a szabályozás, az jogi aggályokat nem vet fel, a visszamenőlegesség ügyében pedig az Európai Uniónak is lehetnek kifogásai.
Az unión belüli jogállamisági vizsgálatok, azok korlátozhatják a magyar törvényhozónak a jogait, tehát előállhat az a helyzet, hogy az unió, ahogy láttuk az elmúlt években, a rendszeres jogállamisági jelentésében szóvá teszi azt, hogyha úgy látja, hogy valamelyik magyar alkotmányos rendelkezés ellentmond az európai normáknak, amely európai normák között megjelenik a jogállamiság követelménye is.
Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről. Ezt a tudományos és technológiai miniszter közölte közösségi oldalán.
Tanács Zoltán azt írta, találkozott a Honrend vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. A tárcavezető kiemelte, következő lépésként kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettek.
Továbbra is szükséges a harmadik országból érkezők foglalkoztatása a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
Flesch Tamás azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány szigoríthatja június 1-től a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait. Az elnök a Kossuth Rádióban emlékeztetett, jelenleg nincs elegendő magyar munkaerő, aki az ágazatban dolgozhatna.
Ha nem tudunk foglalkoztatni harmadik országbelieket, akkor bizony vannak olyan szállodák, olyan egységek, akik akár bizonyos szempontból rövidebb, közepes ideig el is lehetetlenülhetnek. Ami egyben nagyon érdekes most, hogy azért a főszezon előtt állunk. Tehát ez ilyenkor amúgy is egyfajta munkaerőnyomást jelent az egész szektorra, hiszen a szezonális üzletek elkezdenek kinyitni június elején, május végén, akár a Balatonparton, akár más helyeken, és ilyenkor elindul a kollégák között is egy pici népvándorlás, hogy ki hol kezd dolgozni a nyár folyamán, és kitér vissza őszre. Tehát mi ezt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ha és amennyiben lesz változás, akkor legalább a szezon után beszéljünk erről, és ne a szezon előtt.
A tavaszi csapadékhiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyoggyérítés, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Kossuth Rádiónak.
Mukics Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavetette az elmúlt hetek meleg csapadékos időjárása azonban segítette a csípő szúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárva gyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Mukics Dániel azt mondta, kémiai repülőről vagy autóról végzett permetes szúnyoggyérítés csak akkor lehetséges, ha tömeges szúnyoginvázió alakul ki. Az ellen azonban mi magunk is sokat tehetünk.
Nagyon sok szúnyogfaj van, amelynek az élettere egészen kicsi. Ott, ahol kifejlődik, onnan 50-100 méterre repül el maximum. Ezek a kertben, vízelteli vödrökben, hordókban, kaspókban, gumiabroncsokban, madárítatókban ezer számra képesek kifejlődni. Egy-egy esőzést vagy kerti locsolást követően minden ilyen kerti tájban megáll a víz, és ezekben vígan ki tudnak fejlődni. Az a feladatunk, hogy ezeket a felesleges pangó vízeket számoljuk fel, öntjük ki a madárítatóban, rendszeresen hetente többször cseréljük a vizet, és akkor biztos, hogy sikeres lesz a központi szúnyoggyérítési program, mert sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M1-es irányába burkolatot javítanak a 17-estől a 15-ös kilométerig. A torlódás meghaladja 9 kilométert, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a 33-as kilométernél félpályán lehet haladni. A 49-es főúton Ökörító, Fülpös és Porcsalma között három autó ütközött, a 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Fővárosi információk következnek.
Jó napot kívánok! A fővárosban tart a műszaki mentés a Karolina út Nagyszőlős utca csomópontban. A Karolina úton mindkét irányban a Nagyszőlős utcában kifelé kell sávlezárásra készülni. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét körben a Kóskároly sétányt és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
A krónikát Kubicsek István szerkesztette, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
Yeah.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11 után fél perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat, táplálkozási tanácsokkal folytatjuk. Rengeteg stresszcsökkentő technikáról lehet olvasni manapság, sétát, meditációt, sportot és alvást is ajánlanak, de kevés szó esik az egészséges táplálkozásról, pedig állítólag vannak olyan ételek, amelyek segítenek, hogy az idegrendszerünk kiegyensúlyozottabban működjön. Vajon milyen ételeket érdemes beillesztenünk az étrendünkbe, ha tényleg kiegyensúlyozottak szeretnénk lenni, és milyen tápanyagok okozhatnak stresszt. Erről is beszélgetünk a következő percekben stúdió vendégünkkel, Csengeri Lilla dietetikussal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Tényleg befolyásolhatja az, hogy mennyire vagyunk feszültek, hogy éppen mit ettünk ebédre?
Abszolút igen. Az idegrendszer és az agy működése nagyon energiaigényes folyamat, és sok mindenre érzékeny, amit a táplálkozásunkkal befolyásolni tudunk. Például a vércukor ingadozásra nagyon érzékeny. Ezen kívül bizonyos gyulladásos folyamatokra, makro-mikrotápanyag hiányokra, úgyhogy igenis nagyon be tudjuk folyásolni a működését a jó étkezéssel.
Én azt tapasztaltam már férfiaknál, hogyha éhesek, akkor sokkal feszültebbek. De mi okozza ezt a feszültséget? Például éhség esetén, tehát hogyha nincs elég tápanyag a szervezetben.
Igen, amikor túl keveset eszünk, vagy éppen kihagyunk étkezéseket, mondjuk stresszes időszakban ezt azt gondolom sokan csinálják, sajnos nagyon rosszul, hogy kihagynak étkezéseket, túlzottan a munkára koncentrálnak, vagy akár az éhségérzetük is csökken. Ez fokozza tovább a stresszt, hiszen ha koplalás van, akkor egy ilyen túlélő üzemmódba kapcsol a szervezetünk. A mellékvese kortizolt termel, ami arra ösztönzi az agyat, hogy lekapcsolja a nem létfontosságú rendszereket, tehát például rontja a hormonrendszer működését és az idegrendszerét is, és csak a túlélésre koncentrál. Nagyon rossz hatású, hogyha ingadozik a vércukrunk, úgyhogy ha például egy stresszesebb időszak van, akkor legalább arra mindenképp figyeljünk, hogy rendszeresen táplálkozzunk, ezzel már nagyon sokat tudunk tenni.
Vannak, akik azt szokták mondani, hogy ők stressz evők. Tehát, hogyha feszültség van, akkor nem, hogy kihagynának egy étkezést, hanem folyamatosan esznek. És gondolom, hogy erre is valahogy a szervezetünk ösztönöz bennünket. Miért?
Igen, ez a véglet is van, hogy stressz hatásra egy túllevés vagy nassolás jelentkezik. Ez is a kortizolnak egyébként a hatása. Arra ösztönzi az agyunkat, hogy több energiát vigyen be, zsírdúsabb, szénhidrátdúsabb ételeket kívánjuk ilyenkor jobban, hiszen azt hiszi, hogy valamilyen veszélyhelyzet van, és energiát kell raktározni. Ugye ez is jellemző, de ha egy kicsit tudatosak vagyunk, és próbáljuk visszafogni ezeket a szénhidrátdús ételek fogyasztását, akkor ez egy ördögi körként pozitívan is hat a stressztűrésünkre, hiszen hogyha jobban eszünk, jobban odafigyelünk a helyes összetételű ételekre, akkor a stressztűrésünk is sokkal jobb lesz.
Tehát akkor nyugodtabb vagyok, higgadtabb vagyok, csak tudatosan azt kell mondanom, hogy amikor úgy érzem, hogy hú, de nagy a feszültség, akkor mondjuk ne édességet kezdjek el gyorsan ropogtatni, hanem inkább egy sárgarépát.
Így van, ugye a helyes étkezés, jó táplálkozás nem megszünteti a stresszt, csak úgy stabilizálja az idegrendszert, hogy ellen menjen ennek a túlreakciónak. Tehát, hogy egy kicsit nyugodtabban tudjuk kezelni a stressz helyzeteket. Természetesen
ne legyen rosszabb.
Igen. Tehát, hogy amit tehetünk nyilván a stresszt nem tudjuk megszüntetni az étkezéssel, viszont tehetünk ellen, hogy ne legyen rosszabb. Így.
Na akkor nézzük, hogy mit érdemes fogyasztani annak érdekében, hogy alapvetően kiegyensúlyozottak legyünk, és hogyha ér is bennünket valami kellemetlenség, vagy hirtelen elvárás, annak is meg tudjunk felelni. Lehet-e csoportosítani? Ugye említette már, hogy az édesség, a sok szénhidrát nem tesz jót.
ha jól értettem.
Igen, a hozzáadott cukor főleg. Ugye a szénhidrátra mindenképpen szüksége van a szervezetünknek, hiszen ha túl kevés a bevitel, az is stresszreakció a szervezetnek, és ez ugye vércukor eséseket okoz, amit nem szeretnénk, viszont jó minőségű szénhidrátból kell, hogy elegendőt fogyasszunk. A hozzáadott cukrot azt érdemes minél inkább mérsékelni, de egyébként az idegrendszernek természetes cukrokra szüksége van, ami például a zöldségekben, gyümölcsökben, tejtermékekben található, tehát a cukrok minden formáját semmiképpen nem jó kizárni, a hozzáadott cukor az, amit érdemes csökkenteni.
Mi a helyzet a fehérje forrásokkal, tehát húsokkal, tojás, stb.?
Több szempontból is nagyon fontosak az idegrendszer szempontjából. Egyrészt, hogyha kevés a fehérje, akkor a vércukrunk is jobban ingadozik, mert van egy vércukor stabilizáló hatásuk. Másrészt ugye aminosavakból épülnek fel, és az idegsejtek közötti neurotranszmitterek is aminosavakból épülnek fel. Hogyha túl kevés a fehérje bevitel, akkor ezeknek a termelődése rosszabb lehet, mint például a szerotoniné, amit ugye boldogság hormonnak is neveznek. Igazából, hogyha odafigyelünk rá, hogy a három fő étkezésünk reggeli, ebéd, vacsora tartalmazzon fehérjeforrást, vagy állati, vagy bizonyos növényi fehérjeforrásokat, akkor már sokat tettünk azért, hogy elegendő fehérje jusson be.
És azt mondta, hogy ne ugráljon a vércukor szintünk, az eleve egy nyugodtabb állapotot eredményez, tehát érdemes betartani az étkezések ritmusát is, és ezt a fehérjeforrást azért fogyasztani, vagy fehérjét azért fogyasztani, hogy mindig megfelelő szinten tartsa.
Igen,
a vércukor szintet.
A rendszer is nagyon fontos, tehát igazából, ha egy napi 5-6 étkezésünk van, és egy ilyen 2-4 óra közé tesszük az étkezések idejét, akkor ez egy nagyon jó stabil vércukorszintet ad.
Mondjuk 4 óránként kell étkezni?
Maximum igen, tehát leghamarabb 2, legkésőbb 4. Ha így kb. 2-4 órára be tudjuk ezt lőni, akkor azzal sokat tettünk a vércukor stabilitásért. És nem csak a fehérjék fontosak itt, hanem a lassan felszívódó szénhidrátok. Ugye ezek találhatók például a teljes kiörlésű gabonákban, vagy bizonyos köretekben, teljes értékű gabonákban, mint a bulgur, vagy épp az appehely, barna rizs, köles, kinoa, ezeket érdemes beiktatni gyakrabban az étkezésünkbe. Igazából az okostányira hazai táplálkozási ajánlás is azt javasolja, hogy naponta legalább egy alkalommal fogyasztunk ilyen teljes értékű gabonát, vagy teljes kiörlésű pékárut.
Mi a helyzet a hüvelyesekkel például?
Nagyon jó szerepük van az idegrendszer szempontjából, mert egyrészt növényi fehérjéket tartalmaznak, amiről már ugye beszéltünk, hogy mennyire fontos, másrészt tartalmaznak magnéziumot, amit még nem említettünk az idegrendszer szempontjából. Ez is egy nagyon fontos ásványi anyag az idegeink védelme érdekében, és hogyha stresszesebb időszakunk van, akkor a magnézium bevitelt mindenképp érdemes növelni. Ezen kívül lassan felszívódó szénhidrátokat is tartalmaznak, úgyhogy a hüvelyesek azok kifejezetten jó hatásúak az idegeink védelme érdekében.
Ugye vannak olyan, hát italok például, koffein források, amelyeket fogyasztunk azért, hogy egy kicsit felpörgessenek. Ezek aztán lehet, hogy stresszesebbé is tesznek? Tehát gondolok itt arra, hogy kávé, vagy energiaitalok, vagy esetleg akár zöld tea.
A koffein érzékenység az egyénenként eléggé változó lehet. Azt el lehet mondani, hogy egy ilyen napi 2-4 presszókávényi mennyiség még belefér az egészséges táplálkozásba, de vannak olyan személyek, akik a koffeinre érzékenyebbek, és akár 1-2 kávétól is rossz tüneteket tapasztalhatnak, például szívdobogás érzet, vagy utána hirtelen fáradékonyság pár óra múlva. Tehát aki ilyet tapasztal magán, az érdemes teljesen kizárni a koffeint, stresszes időszakban még inkább. Aki kevésbé érzékeny, ez a maximum 4 presszó kávé beleférhet, de az időszakra nagyon figyeljünk, délután 2 után elfogyasztott koffein az már jelentősen tudja befolyásolni az alvás minőséget, tehát azután már inkább ne.
Befolyásolhatja valamiféle hormonális probléma azt, hogy mennyire vagyunk feszültek, ami miatt esetleg külön oda kell figyelni a táplálkozásra?
Igen, az inzulin rezisztenciánál, illetve különböző szénhidrátanyagcsere zavaroknál nagyon jellemző tünet lehet az ingerlékenység, szorongás, fáradékonyság, főleg étkezések után. Ez azért van, mert ugye náluk gyakoribbak vagy erőteljesebbek a vércukorleesések a magasabb inzulin szint miatt. Ezért főleg ezekben a problémákban jellemző a kapcsolat.
És
ilyenkor akkor mit érdemes fogyasztani? Ugyanúgy be kell tartani azt a 2-4 órás szünetet az étkezések között, és hasonló, hogy fehérjedús vagy rostokban gazdag táplálékot tegyünk a tányérre?
Bizonyos szempontokból nagyon hasonló, igen, a vércukoringadozás csökkentés, illetve az inzulin érzékenység javítása érdekében fontos a rendszeres étkezés, tehát ez a napi 5-6 étkezés, a személyre szabott szénhidrát bevitel, ugyanis itt az is probléma, hogyha valaki túl kevés szénhidrátot fogyaszt, és az is, hogyha esetleg túl sokat. Nagyon fontos figyelni a rostbevitelre. Egyrészt a rostok az inzulin érzékenységet is javítják, lassítják a szénhidrátok felszívódását, másrészt pedig a bélflórára is jó hatással vannak. Erről még talán nem beszéltünk, hogy a bélflóra mind hormonrendszer, mind az idegrendszer szempontjából nagyon lényeges tényező, és ha elegendő rostot viszünk be, akkor a jó baktériumok abból tudnak táplálkozni, és így fenntartják a jó egyensúlyt. A rostokon kívül még bélflóra szempontjából a fermentált élelmiszerekre érdemes figyelni, tehát fogyasszunk gyakran joghurtot, kefírt, vagy itt van például a kovászos uborka szezonja, ugye savanyított zöldségek, tehát a bélflóra állapot is nagyon fontos.
Nagyon szépen köszönöm, Csengeri Lilla dietetikus adott nekünk táplálkozási tanácsokat, melyekkel kiegyensúlyozottabbá tehetjük a napunkat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen.
Az igazat megvalva azért megnyugtató lehet olykor egy jó laktató fűszeres étel is. Stiller Tamás séf Pirisi Csengével egy kolbászlevest készít.
Kis egyszerű kolbászos levest fogunk készíteni, ahol szoktam mondani, hogy a kolbász van, nagy baj nem lehet. Van nekünk egy ilyen kis sütnivaló kis kolbászkánk, amit ki fogunk szedni majd itt a bélből, és ilyen kis kolbászgolyókat fogunk belőle készíteni. Ez lesz gyakorlatilag az ételünknek a, mondjuk úgy, a gerince, amihez nagyon sok színes zöldséget, paprikát vágtunk fel, illetve gombát fogunk még hozzá felhasználni, valamint tejfölt, illetve egy kis alaplével, illetve keményítővel pedig kellemesen be fogjuk majd sűríteni. És hát most edény helyett serpenyőben fogjuk majd ezt majd elkészíteni, mert egy picikét más. Feldaraboljuk, tesszük a öntött vas serpenyőbe. A kis kolbászfalatkáinkat. Van már benne új hagyma, de vágunk fel még egy kis salottahagymát. Akkor elkészül az étel, esetleg egy pici sóra talán szükségünk van, akkor max azt teszünk majd bele. Nem csak én, hanem a kolbász is szereti a gombát. Hogyha elegendő zsíradék jött ki, akkor gyakorlatilag már ezeket rá is tesszük. Jó, most már a kolbászunknak egész kellemes színe van, és már a gomba is szépen pirult, úgyhogy akkor jöhetnek a zöldségek. Alaposan átforgatjuk a kis kolbász zsírunkba, és hogyha meg kellemesen puhultak a paprikák, akkor elkezdhetjük a laplével, illetve egy kis keményítős habarással sűríteni majd. No, akkor megcsináljuk a kis habarásunkat. Egy tejföl vagy növényi krém teszünk bele keményítőt, és van itt nekünk a laplé, és ezzel fogjuk majd szépen ezt kikeverni. És már kezd egészen lepirulni a zöldség. Ezzel felöntjük, és elkezdjük közepesen szépen felforralni. Amíg ez megtörténik, addig fölvágjuk a petrezselymet. Nincs más, mint hogy kitálaljuk, és elfogyasszuk.
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
A sütés, főzés után hangtár rovatunkban most nem csak Magyarország, de a világ történet egyik legtragikusabb tűzvészéről is hallhatnak.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Ökörító Fülpös sorsát a természet legtisztább és egyben legkegyetlenebb alakítói, a víz és a tűz formálta. A hallgatag holtszamos, a falu állandó hűséges kísérője puha karjaival zöld gyűrűbe fogja a házakat. Amíg a víz ringató bölcsője ennek a tájnak, addig a tűz a legnehezebb próbatétele. 1910 fekete húsvétjén a lángok nem csak egy nádfedeles csűrt hamvasztottak el percek alatt, hanem egy egész generáció jövőjét, a falu szívét és mosolyát. Mezősi Gyöngyi pedagógus.
a világon abban az időben az ötödik legnagyobb katasztrófa volt. Ha belegondolunk, hogy egy ilyen kis településen, mint abban az időben Szatmár-Ökörító, 312 ember elvesztette az életét, tehát ez egy óriási tragédia. Mindig benne marad az emberek tudatában ez.
1910. március 27-én, húsvét vasárnapján a fiatalság a helyi gazda Schweiger Sámuel bérelt nádfedeles csűrjébe sereg lett. Hogy a mulatság zárt maradjon és senki ne surranhasson be fizetség nélkül, a kapukat bedeszkázták.
A bevétel miatt nem akarták, hogy bárki bemehessen, és beszegezték az ajtókat. Tehát több ajtó is volt, de csak egyetlen egy ajtót hagytak, amin be lehetett menni.
A facsűrben lüktetett az élet, a homlokok verejtékeztek, a lábak ütemesen járták a csárdást. A húsvét vasárnapi táncmulatság azonban egy pillanat alatt pokollá vált. A vörös csizmás összecsapta sarkait, kegyetlen tánca során tüzet szórt és füstöt okádott.
Az egyik lámpion, ami egy disznóhólyagba volt elhelyezve, felgyulladt, fellobbant, és nem sikerült az alatta táncoló huszárnak levágnia, mivel drótra volt felrögzítve, és felcsapódott a tetőre, ami lángra lobbant. Nem tudtak az emberek kimenekülni, nyilván a pánik hatására összetaposták egymást, sok mindenkit egyébként is csak a ruhájából, vagy valami ruhájának a foszlányából, vagy valami ilyesmiből tudtak azonosítani, de a legtöbb embert ugye ide kellett hozni a tömegsírba, mert őket nem tudták azonosítani.
A falu felett magányosan magasodó református templom fehér tornya, az események néma és tehetetlen szemtanúja, sokáig csak mereven bámult maga elé, és a miértekre kereste a választ. A tűzvész a település Ökörító fülpös címerébe is bekerült, mellette a templomtorony, alatta pedig a szamos hullámai.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
2 perc elmúlt 10:30, most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Berente Marian szerkesztette. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Az oroszokkal történő egyeztetés feltételeiről is tárgyalnak ma az uniós külügyminiszterek Cipruson. A találkozó előtt Kaja Kallas külügyi főképviselő azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, vagyis leragadni annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokra. Dnipropetrovszk megyében 3 ember megsebesült, amikor találat ért egy 5-szintes lakóépületet, egy családi házat és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastruktúrális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be 6 oroszországi régió fölött. Nizsnij Novgorodban egy bírósági épület megrongálódott. Kevesebb külföld érkezett idén áprilisban Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord, Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. Ma néhány fokkal enyhébb az idő, eső nem lesz. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Sok látássérült vár arra, hogy segítő társa lehessen, de vajon milyen utat jár be egy kutya, míg vakvezető hámot kaphat? Kik gondoskodnak róluk, mielőtt végleges gazdájukhoz kerülnek? Kölyöknevelőket keres a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola. Hamarosan megtudhatják, hogy milyen elköteleződéssel jár, és kinek való egy ilyen önkéntes feladat. De előtte hallgassuk meg Belényi Barbara beszélgetését, aki Kiglics Nadinka kölyöknevelőt és daráskutyáját kísérte el egy reggeli sétára.
Kora reggel, még bőven munkaidő előtt egy erdő szélén barangolunk befelé, és Darázsral és Kiglics Nadinkával. Egy vakvezető kutyát alapesetben nem simogathatok, de most nincs rajta semmi. Lehet vele barátkozni?
Az az alapszabály, hogyha nincs rajta a kis mellénykéje, amit egyenruhának hívunk, akkor igen, őt meg lehet simogatni, de csak akkor, ha megkérdeztük a gazditól, mint ahogy egyébként minden hétköznapi aranyos kiskutyánál mindig megkérdezzük.
Az önök története jó pár évvel ezelőtt kezdődik.
Édesanyám látássérült, és ő megkérdezte, szeretne egy vakvezető kutyát majd, és hogyha esetleg előbb hagyja el a földi világot, akkor én befogadnám, és mondom persze, hogy befogadnám. Aztán történt közben az élet, az én saját kutyám elpusztult, őt nagyon sokáig gyászoltam, és akkor úgy vágtam bele ebbe a kölyöknevelésbe, hogy van is kutya, nincs is, sem érzelmileg, sem anyagilag, még nem állok készen arra, hogy legyen egy új saját kutyám. Édesanyámnak úgyis vakvezető kutya kéne, na akkor megismerkedünk ezzel a világgal, és így lettem kölyöknevelő.
Mert hogy a kölyöknevelő az kicsit olyan, mint egy nevelőszülő, tehát 0-24-es felügyelettel jár, és gondozással, és gondolom kötődés is, de egy év után el kell engedni a kezét?
Hát egy másfél év az, ami kölyöknevelővel van a kiskutya, és ez egy nagyon masszív szerelem mind a két oldalról, és az is kell egyébként. Szia, nyuszi! Ide jött puszikat osztani.
Most akkor lehet simogatni.
Most lehet, szabadságom van.
A szemkontaktus kérdezi,
most
merre
kérdezi,
menjünk
hogy
tovább.
Mi a feladat? Azt mondja, jó, hát ha nem adsz feladatot, akkor intézem magamat tovább, és szimatol tovább az erdő szélén.
Tündérét, labrador, ugye?
Igen, és mindig itt az úton marad, mert annyira okos és annyira jó, és most erről órákat eltölthetnénk, és én teljesen fel voltam készülve arra lélekben, hogy én el fogom tudni engedni komolyan. Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolától kaptunk is segítséget az elengedéshez tréning formájában.
De mivel jár ez az egy év?
Van, nagyon sokan kérdezik, hogy miket tud a kutya. És igazából az ő legnagyobb tudománya az, hogy láthatatlan tud lenni minden helyzetben, és ezt kell megtanítani a kölyöknevelőnek, hogy hogyan tömegközlekedik, hogyan viszonyul más kutyákhoz séta közben, hogyan közlekedik a pórázon.
De erre önöket kiképezték?
Mi nagyon sok segítséget kaptunk, erre nem kell képzést. Ez ilyen józanész és kutyázás egyben mosva, tehát akinek van kutyája, az általában arra törekszik, hogy ezeket egyébként is megtanítsa saját kutyájának.
De lehetek én úgy kölyöknevelő, hogy 8-tól 5-ig van egy munkaidőm, és oda nem tudom magammal vinni.
Ez a legtöbb embernél így van. Teljesen életszerű, hogy a látássérült vagy mozgássérült, aki a segítő kutyaként kerülni fog, ugyanúgy be fog járni dolgozni. És neki azt kell megtanulni, hogy reggel sétálunk, utána dolgozunk, bejutunk a munkahelyünkre, és aztán egész nap alvás van.
Darázs már évek óta Nadinka mellett van. Hogy ön mellett maradt a kutya?
Életem egyik nagy büszkesége, hogy ő most nálam van. Én egy éven keresztül folyamatosan mondtam, hogy mennyire zseniális a kutya, de nyilván nem az én elmondásomra támaszkodtak, hanem rengeteg felmérés, egészségügyi és viselkedés teszt vár rájuk ez alatt az időszak alatt, és amikor az egyéves nagy viselkedés tesztjük volt, mondták, hogy fú, ez a kiskutya, ez tényleg nagyon-nagyon klassz, annyira jó az a kiskutya, hogy bevonjuk tenyésztésbe, úgyhogy Darázs azóta...
Ő anyuka lesz?
Most már anyuka, 5 kis kölyke született, ők most kölyöknevelőnél vannak, a fiúk, mindenki fiú lett, nagyon-nagyon büszkék vagyunk, ő még 3-szor lesz ilyen, most az alomnevelője vagyok, és nem a kölyöknevelője.
És ilyenkor árgus szemekkel figyeli, hogy a kölykök kihez kerül. majd?
Egyébként igen, de természetesen nincs beleszólásom, mert ez is egy szakmai döntés. Kölyökteszt alapján, amit a kiskutyáknak a 6-7-es korában végeznek el, nagyjából el lehet már dönteni, hogy melyik kicsinek a habitusa alapján milyen nevelő lenne a leginkább passzoló, és akkor oda kerül.
Kiből lehet jó kölyöknevelő, vagy kiből nem?
Szerintem mindenki, aki beleindul, úgy gondolja, hogy jó kölyöknevelő lehet, ezért mondja azt az alapítvány is, hogy adunk neki kutyát. Mint a gyógyszereket, féreghajtó, meg riasztó, egyéb dolgokat is mind az alapítvány ad a nevelőknek, tehát anyagilag ez nem jelent terhet. De ez egy óriási nagy vállalás időben, energiában, mert azért egy ilyen kis pici négylábú életet úgy életben tartani, hogy egy csomó mindent meg is tanuljon, menjen vele rendszeresen autózni is, tömegközlekedni is, megismertesse a közlekedési szabályokkal. Tehát rengeteg idő, de ami a legfontosabb, hogy legyen együttműködő ez a gazdi, és ha elakad, akkor merjen és tudjon kérdezni, mert kölyöknevelő koordinátor éjjel-nappal rendelkezésre áll.
Tehát volt kihez fordulni.
Az ember nem egyedül megy ebbe bele. Nagyon sokan vállalnak úgy kölyöknevelést, hogy még nem volt kutyájuk korábban, és ez egy hihetetlen támogató erő, hogy nem vagyok magamra hagyva a kutyámnak a gondjaival. Mindig van egy ember, akit meg lehet kérdezni, orvosi, egészségügyi dolgokkal is, nevelési, viselkedési dolgokkal is, és ehhez kell az együttműködési készség. És pont ezt várjuk a kutyáktól is, hogy legyenek együttműködőek az emberrel. Úgy, tehát idő kell, energia kell és figyelem kell.
Mi a tapasztalat? Egy kölyöknevelő búcsúzást követően képes rögtön vállalni egy újabb kutyát?
Nagyon nehéz az elvállás. Az a tapasztalat, minél többedik a kiskutya nevelt, annál könnyebb, de ez elsősorban emberfüggő. Van olyan, aki például kiüresedett fészek szindrómával jön, kirepültek a gyerekek, és akkor szívesen fölven egy új hobbit. Én úgy mentem bele, hogy az anyukámnak szeretnék egy kiskutyát nevelni, persze azóta tudom, hogy édesanyának nem lehet kutyája, mert ő nem csak látás, hanem hallássérült is, és ő nem hallaná a közlekedési zajokat.
És emberileg mit kapott?
Én rengeteg egészen csodálatos emberi kapcsolatot kaptam ebből a nevelési időszakból, de nagyon-nagyon szoros személyes barátságok születtek ebben az időszakban, amit nem gondoltam volna, de fantasztikus volt. Pont akkor költöztünk, és senkit nem ismertem az új környékünkön, úgyhogy én folyamatosan zaklattam a nevelőtársaimat, van egy Facebookos csoport, ahol ezek az információk, fotók, kérdések keringenek, és hát én állandóan mindenkivel találkozni akartam, mert a kiskutyámnak arra van szüksége, hogy szocializálódjon. Rengeteg egészen fantasztikus emberi barátságot szedtem össze, és ez most is tart, tehát kijövünk az erdőbe, akkor összefutunk. Holnap például mentorral, az elsőszülött fiúval fogunk itt együtt sétálni.
Tényleg olyan, mint egy nagy család.
Hát van, aki egy kicsit jobban. Igen, tehát a testvéreket nyilván mindenki ismeri. Volt már olyan, hogy elmentünk a futtatóba, és valaki kérdezte, hogy ő Darázs? Mert felismerte a fotókról, és nagyon büszke voltam, és azt mondtam, hogy igen, ő Darázs.
Vajon kinek érdemes tényleg bekapcsolódni egy ilyen vakvezető kutya kiképzésbe? Hogyan lehet egyáltalán jelentkezni? Erről is beszélgetünk Nyíriné Kovács Máriával, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola vakvezető kutya kiképzőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És talán érdemes rögtön itt az elején elárulni, hogy természetesen nem jött most se kutya nélkül. Itt van ön mellett Jegenye, ugye jól mondom?
Így van, Jegenye kísérte el erre az útra, itt fekszik mellettem.
És nagyon bölcsen figyel, hogy mit mond a gazdi, de teljesen nyugodt. Ő mindig ilyen?
Ő nagyon nyugodt kutya, azt figyeli, hogy lesz-e most neki valami feladata, de most már le is tette a fejét, mert rájött, hogy most csak a nevét mondtuk ki, de nincs semmi más feladata, csak hogy várakozzon.
És ő állandóan önmel van, Jegenye. Tehát ő nem egy olyan kutya, akit éppen kiképez, és majd valamikor segítőtársa lesz egy látássérült embernek.
Ő kiképzés alatt van, és velem lakik. Én képzem őt. A kiképzőink az otthonukba tartják a vakvezető tanulókat, velünk együtt élnek, és a mindennapjainkba is belekukucskálhatnak, és tudjuk nagyon jól formálni így a viselkedésüket, ugyanúgy, mint a kölyöknevelők, ugye itt két hónapos kölykök kikerülnek önkéntes családokhoz, és ők már ott formálják a kölyökutyáknak a viselkedését, megtanítják nagyon sok mindenre, szokásokat alakítanak ki, és ezt a kutyát majd átveszi ugye egy kiképző, és mi is együtt élünk velük, együtt történnek a mindennapjaink, és mellette persze a kiképzés is folyik.
Ez azért úgy van, hogy persze, amikor az ember elképzeli, pláne lát egy ilyen gyönyörű labradort, hogy jaj, de aranyos az a kis kölyök, akkor rögtön szeretné, hogy persze legyen nálam egy ideig. Ugye úgy tudom, hogy 2-3 hónapos korukba adják oda azoknak, akik befogadják ezeket a kölyköket. De abban azért kevesen gondolnak bele, hogyha nem is vakvezető kutyáról van szó, sima esetben is bármilyen kölyökkel, azért nagyon sok munka van, nagyon sok törődést igényel egy ilyen kis kutya, nem?
Így van, azt szoktuk mondani, hogy az alapítvány állja a költségeket, az élelmezését, az állatorvosi költséget, és minden más egyebet a kölyöknevelőnek kell csinálni, azt a rengeteg munkát, ami azért tényleg óriási, főleg amikor azt gondoljuk, egy pici kutya egy szobatisztaságra nevelés, hogy megtanuljon majd egyedül lenni az a kis kutya, tehát gondoskodni róla, sétálni, vinni, megtanítani az első lépésekre, ez azért nem annyira egyszerű. Azt gondoljuk, hogy hú, sétálni mindenki szeret, de hát a kiskölyök az leül, megmakacsolja magát, úristen, nem akarok menni, ijesztő a világ, meg kell nekik mutatni minden olyan dolgot, ami majd később a látássérültet, majd amikor segítik, akkor azzal találkozik. Tehát, hogy ingergazdag környezetbe kell nevelni a kölyköt, úgyhogy annak való, aki tud erre megfelelő mennyiségű időt fordítani. Sokat kell vele foglalkozni.
Én most kinyitottam itt a Baráthegyi kutya, Baráthegyi segítőkutya.hu oldalt, és itt hirdetik a kölyök nevelést. De kik azok, akik egyáltalán jelentkezhetnek erre
hát,
a nevelésre?
Hogy előbb is említettem, akinek sok ideje van.
Nem kell semmi előképzettség?
Nem kell hozzá előképzettség. Nálunk van kölyöknevelő koordinátor, ő segíti a munkát. Tehát ő az, aki kimegy hozzájuk, elindítja a folyamatba, kölyök találkozóink vannak, információkat tud átadni. Tehát hogy úgymond fogjuk a kezüket, hogy hogyan kell egy ilyen kölyköt felnevelni.
És milyen kölykök kerülnek bele a programba? Tehát olyan állatoknak a kölykei, amelyeket amúgy is önök neveltek?
Saját tenyészetünk van, és csak vakvezető vonalas kutyákkal foglalkozunk. Minden kölyköt a kölyök tesztelés után kihelyezünk. A kölyök tesztelés az azt mutatja meg, hogy hogyan viselkedik az az adott kölyök, és milyen családba érdemes áthelyezni, hogy jól fejlődjön.
Mert ugye, hogy milyen típusok vannak? Tehát az, hogy milyen családba érdemes helyezni, hogy van amelyik nyugtalanabb, valamelyik több törődést igényel, vagy mozgékonyabb.
Igen, vannak olyan kölykök, például amikor a kölyök teszten azért fogjuk a fejünket, hogy hú, hát ide azért áttermett kölyöknevelő kell, mert mondjuk egy nagyon mozgékony, nagyon vagány, eleven kölyök. Ha van rá lehetőség, akkor azt tapasztaltabb kölyöknevelőhöz fogjuk áthelyezni. Vagy van, akinek esetleg több támogatás kell, vagy itt azt is figyelembe szoktuk venni, hogy városi környezetbe, vagy vidéki környezetbe, vagy esetleg más kutya mellé, vagy milyen a család összetétele, ahova fog kerülni. Nyilván, akik kölyöknevelésre jelentkeznek, ők előtte egy oktatáson részt vesznek, ott mi is megismerjük őket, illetve utána családlátogatás is van, mert nagyon fontos, hogy átfogóbb képet kapjunk a kölyöknevelőkről, pont ezért, hogy majd ezt az adott kölyköt melyik családba tudjuk behelyezni.
Mennyi időre köteleződik el az, aki befogad egy ilyen kölyök kutyát?
Egy másfél éves koráig kell a kutyát nevelni, ez mindig függ attól, hogy aki képzőknél hogyan van hely, amikor betölti az egyéves kort a kutya, nem biztos, hogy pont akkor lesz hely a kiképzőnél, ezért akár másfél éves korig is lehet, hogy ott marad a kölyöknevelőnél.
Napi hány óra törődéssel kell számolni valakinek? Arra gondolok, hogy például, ha valaki dolgozik napi 8 órában, nem otthon, akkor
valószínűleg ez nem neki való feladat akkor. Tehát azért egy kölyköt ki kell vinni ahhoz, hogy szobatiszta legyen. Nagyon sok időt kell ráfordítani. Vannak olyanok, akik dolgoznak és emellett meg tudják oldani, vagy beviszi a munkahelyére, vagy valamilyen úton módon azért meg tudják oldani a család segítségével. Ezt mindig akkor szoktuk eldönteni, ha valaki jelentkezik, ugye hosszas e-mail váltás, megbeszélés, és aztán a vége az, hogy valaki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jó, nagyon köszönöm, de akkor ez nem nekem való feladat, vagy azt, hogy én belevágok ebbe.
Figyeltem, hogy közben jegenye mit csinált.
Eldőlt az oldalára, és aktívan pihen.
Behunyta a szemét?
Igen.
Tud ilyenkor ilyet? Ugye ezeket a kölyköket aztán valahogy vissza is kell adni, mikor az ember már éppen hozzászokott, már megtanította, ő is megszokta azt a közeget, megszokta azt a gazdát. Azt gondolom, hogy ilyenkor azért az nagyon erősen bevésődik egy állatnál, hogy hova kihez tartozik. Nem nehéz ez a visszaadás?
Az embernek vagy a kutyának?
Mindkettőnek.
Mert hogy a labradorok nem feltétlen egy gazdások, ezért is nagyon jók erre a feladatra. Azt szoktuk mondani, ahol a zsák táp van, ő oda költözik, tehát hogy simán elmegy bárkivel.
De azért ragaszkodói.
Nyilván ragaszkodik, emlékszik majd a kölyöknevelőhöz, és mindig meg fogja ismerni, és örül neki, de ezt nem kell úgy elképzelni, hogy akkor ő most letargiába fog esni, mert átkerül valahova máshová. Menet közben a nevelés alatt is vannak ilyen kölyökcserék, amik direkt ezt szolgálják, hogy a kutya felkészüljön arra, hogy néha más környezetbe is kell lenni, meg aztán vannak nyaralások, meg hétvégi programok, és mindig csereberélnek a kölyöknevelők, úgyhogy a kutya erre fel van készülve. A kölyöknevelő pedig aki elhatározza, hogy ezt akarja csinálni, az általában fel van erre készülve, de azért az elválás maga nyilván mindig egy ember részéről egyfajta fájdalommal jár, de azt kell tudni erről, hogy nem úgy engedi el a kölyöknevelő a kölyköt, hogy többet nem találkozik vele. Hisz a kiképzőnél levő kutya is újra találkozhat a kölyöknevelőjével, akár hétvégézni, akár nyaralni visszakaphatja. Nekünk is nagy segítség, hogy mi is néha el tudunk szabadulni, és visszaadjuk a kutyát, illetve később, amikor már látássérültet kísér, akkor is lehet vele találkozni. Nagyon sokan nagyon jó programokat szoktak közösen eltölteni, vagy ott is vigyáz akár a kutyára, ha a látássérült nyaralni megy. Tehát, hogy azért ez egy életen át tartó folyamat, és végig tudják kísérni. Sokkal fájdalmasabb lenne, ha úgy vinnénk el a kölyköt, hogy egy éves, köszönjük, és elvisszük, és többet nem látod.
Ugye most azért beszélgetünk itt, hogy kedvet csináljunk olyanoknak, akik ezt a feladatot szívesen vállalnák, hogy jelentkezzenek önöknél kölyöknevelőnek. Hol tehetik meg ezt? Hogyan tehetik ezt meg?
Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola honlapját, vagy Facebook oldalát, bármelyiket, hogyha megkeresik és írnak nekünk, akkor a megkeresésre már reagálni fogunk.
Aki kedvet kapott, tegye meg. Nagyon szépen köszönöm. Nyíriné Kovács Mária, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola vakvezető kutyakiképzője volt a vendégünk az iménti percekben, Jegenyek kutyájával. Önöket most elengedem.
Köszönöm.
Bátran Jegenyinek is szólhat, hogy most már feltápászkodhatunk.
Tehát Jegeny alszik, jól érzi magát. Köszönjük
pedig
szépen.
Pedig mehet a szabadban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank Alapítvány. A szervezet célja az állatvédő szervezetek, az önkormányzatok, a gyepmesteri telepek, valamint a szociális intézmények segítése, támogatása. De hogy hogyan, arról szól Papp Nánási Gabriella összeállítása, aki először Hornyik Adrián kurátort kérdezte.
Volt egy próbaműködésünk, tehát egy hónap alatt 5000 állat három havi étkeztetését oldottuk meg. Egy tonna eledel, az mondjuk egy raklapnyi konzerv, vagy egy másfél raklapnyi száraz eledel. Összesítve azt tudnám mondani, hogy mondjuk egy raklap eledel, ügyesen beosztva mondjuk 50 állat másfél-két havi ellátása, attól függ, hogy mivel keverik azt az eledelt, mivel egészítik ki.
Engem is meglepett. Megmondom őszintén, mert én nem voltam most az utolsó két szállítmánynál nem voltam itt, és mire beértem addigra, a polcrendszer egyik végén már plafonig ér az adomány, pedig ez nagyjából szerintem egy ilyen 12 méter magas. Lajos Bence vagyok, operatív vezető, Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank egyik fő kitalálója, vagy megálmodója.
Mekkora mennyiségű állateledel van itt előttünk a raktárban?
Most nagyjából egy olyan 120 tonna.
Ez mennyi idő alatt gyűlt össze?
Nem egész két hónap leforgása alatt, és jelenleg egy darab partner a beszállítónk. Ezeknek a termékeknek a nagy része kifutó termék, vagy közeli lejáratú termék, amiknek a megsemmisítés lenne a következő lépcső. Erre alkottuk meg ezt a kvázi újra hasznosítást, hogy ott hasznosuljon, ahol szükséges, és minél kevesebb kárt okozva a természetnek.
Milyen típusú ételek vannak itt? Most itt állunk mondjuk négy sor előtt.
Elsősorban ugye nedves élelmek vannak bent, konzervek, szárasztápok, de megtalálhatóak itt különféle jutalomfalatok. Igyekszünk a későbbiekben gyógytápokat és olyan különleges kiegészítőket is beszerezni, akár ilyen étrendkiegészítőket, amikkel a betegállatok felépülését is sokkal jobban tudjuk támogatni vagy segíteni.
Említette, hogy ezek közeli lejárató élelmiszerek, az mit jelent?
Van, ami pár hónapig még jó, de van olyan is köztük, ami egy-két évig, viszont vannak olyanok is, amik nemrég lejártak, viszont a minőségüket tekintve teljesen felhasználhatóak még. Ezeket a termékeket olyan szervezeteknek tudjuk kiadni, akik külön erre irányuló engedéllyel, ennek a feletetésére engedéllyel rendelkeznek.
Kapacitásbeli kérdések vannak, amíg egy menhelyet vezet egy maroknyi csapat, erején felül menedzselve az összes folyamatot ők maguk. Arra talán már nem mindenhol van kapacitás, hogy tároljanak, utána menjenek, szállítsanak, stb. Adománygyűjtések során, illetve szerencsés esetben civil támogatókon keresztül oldják cégek, meg a szervezetek. Itt rendelkezésre áll egy hatalmas nagy raktározási kapacitás és egy olyan ütőképes csapat, akinek csak ez a célfeladata, hogy ezt megoldjam. Mi nem foglalkozunk állatmentéssel, ezt meghagyjuk azoknak, akiknek ez a célfeladata, mi ebbe tudunk segíteni.
Nem csak az élelmiszer maga a segítség, hanem az élelmiszer beszerzése, tárolása és szállítása is.
Így van. Célfeladatunkként vállaltuk azt is, hogyha esetleg természeti katasztrófa, vagy visszautalva a Vörösiszap katasztrófára kialakul egy ilyen szituáció, akkor nem akadályozva a humán mentést, de azzal egy időben a mentést végző kollégákkal fölvéve a kapcsolatot mi szállítjuk a szükséges állateledet, gondolva az ottani állatokra, vizet, kötszereket, fertőtlenítőszereket, ez is nem titkolt szándékunk, illetve ami még az ügy mellett szól, hogy biztonságot ad. Ez garantált. Negyed évente két szállítás garantált, az állatok számától, összetételétől függően, illetve a vészhelyzeti alap, akit bármikor föl lehet hívni. Ez a telefonszám, ez éjszaka is megcsörrenhet.
Ugye saját menhelyünk van, a FEMA Állatmentő Egyesületet csináljuk, most már lassan 10 éve vagyok benne. Nagyon sokszor mi is rászorultunk az adományra, és egyébként az első partnerünkkel is így fújt össze az élet, hogy ők is egy ilyen felkérésünkre jelentkeztek, viszont olyan mennyiségű eledellel láttak el minket, hogy annak a tárolása vagy a feletetése nem lett volna megoldott, és akkor egy pár hosszú éjszaka, még nem aludtam, és gondolkoztam, akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha továbbadnánk olyan szervezeteknek, akik rászorulnak. Nagyon jól fogadták a dolgot, mondhatni sikeresebb lett, mint vártuk, ugyanis akkor volt az igény, hogy már nem tudtuk kiszolgálni abból, ami rendelkezésre állt, és akkor jött az ötlet, hogy akkor egy teljesen külön alapítványnak a létrehozása lesz itt a megoldás, amivel célunk ugye a legtöbb ilyen cégnek a kapcsolatát felvenni, és minél több adományt behozni a raktárunkba, és így ezáltal a Magyarországon legalább az állatok, vagy hát a menhelyeken való éhezést azt teljesen vissza tudjuk szorítani. Az volt az én vízióm, hogy az a mennyiség, vagy az az eledel mennyiség, amit nem kell megvenniük a szervezeteknek, az teljesen más dolgokra, akár orvosi költségekre is tudják majd fordítani. Egy raklap szárasztáp, az nagyjából ilyen 8-900 kiló, és az ára olyan 700 000 forint. De ezt egy ilyen 150 fős nagyságrendű menhelyel, konzervvel keverve meg is lehetett etni egy másfél hónap alatt könnyedén. Tehát azt mondom, hogy egy raklap konzerv és egy raklap szárasztáp, az egy másfél hónap és másfél millió.
Temesvári Márta, szóvivő. Ugye nagyon sok olyan menhely van Magyarországon, ahol az állatok szinte éheznek, és nagyon nagy szükség van arra, hogy minél több ilyen eledelt tudjunk adni ezeknek a menhelyeknek. Lehet egy magánszemély is, aki azt mondja, hogy meghalt mondjuk a kiskutyám, nem tudom hova tenni azt a hatalmas több kartonnyi eledelt, amit vettem előtte, és felajánlja, akkor mi ezt el tudjuk vinni oda, ahol valóban szükség van. Várjuk az észrevételeket is, hogyha valaki tud olyan menhelyről, amelyik esetleg még nem tud róla, hogy létezik ez az alapítvány, akkor szóljon neki. Felmerül biztos mindenkiben a kérdés, hogy miért éri meg egy cégnek felajánlani azt a kutya macska konzervet, amit gyárt, és miért nem adja inkább el. Azért, mert mondjuk a lejárat közeli, de teljesen jó minőségű, használható, felhasználható konzerveket, tápokat meg kell semmisíteniük ezeknek a cégeknek, ami nagyon sokba kerül. És sokkal egyszerűbb, hogyha inkább a megsemmisítési költség megmarad ugyanáluk, és mellette még jótékony célt is szolgálnak, hiszen odaadják azoknak, akiknek pedig szükségük van rá.
Egyrészt vannak a cégek, akik felajánlanak, és ahova kerülnek ezek az élelmiszerek.
Tervünk a régiónkénti több gyűjtőpont létrehozása is. A szervezeteken, a mentést végző szervezeteken kívül támogatunk önkormányzatokat, illetve a szociális háló különböző szereplőivel is tárgyalunk már most is. Tábitaházak, krízisközpontok, családsegítő pontok, akiknek a látóterében olyan civilek lehetnek, akiknek segítségre van szüksége. Ne azért kerüljön egy állat az állatvédelem látóterébe, vagy esetleg kerüljön kiemelésre, mert az étkeztetése nem megoldott, mert mondjuk 2 hónapra a gazdája kórházba került. Kezdő kampányunk 50 szervezet számára jelent lehetőséget.
Ez az 50 szervezet jelentkezett az alapítványnál, vagy hogy kerültek ők látótérben?
Kaptunk ajánlásokat. Ugye a szervezetek azonnal kommunikálják, hogyha valahol baj van, segítséget kérnek, nem szervezet, szeretnek. Hát így tudjuk, hogy hol van éppen nagyon nagy baj, és igyekeztünk az ilyen nagyon SOS feladatokra koncentrálni. Körülbelül 550 aktív mentéssel foglalkozó szervezet van, 700-800 közötti a bejegyzett. Egy ideális helyzetben reméljük, hogy az összes aktív szervezet, aki megfelel a jogszabályi kereteknek, partnerként összekapaszkodva részt tud venni ebben az ügyben, más hasonló kezdeményezésekkel ugyanígy megtámogatva.
A Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank Alapítvány működéséről hallhatták az iménti percekben Papp Nánási Gabriella összeállítását. A délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap pedig arról hallhatnak majd nálunk, hogy miben lesz más az idei balatoni szezon, hol jelenik majd meg a fenntarthatóság, a digitalizáció, illetve hogyan készülnek a strandok a szezonra. A mai műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan hírek, majd a helycím műsorunk következik, amely egy somlói sajt manufaktúrába kalauzolja önöket. Én a mai szerkesztő Papp Nánási Gabriella és a hangmester Béni Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!